valami nyugtató is hallottak. Nagyon helyes. Most akkor megnyugodtam, hogy tényleg nemes fajta. Másrészt, hogy itt a párkapcsolatokról is esett szó, hát én ezzel nem szolgálhatok ma, úgyhogy se ne riadozzunk, se ne reménykedjünk. Ma valóban a ember tragédiáról lesz szó, viszont kaptam egy megkeresést itt a előadás előtti hosszasabb ilyen előkészítő szakaszban, hogy tudnélik, most Trianon 85. évfordulója van, és hogy erről esetleg nem lehetne valamilyen megemlékezést beleiktatni ebbe a mai estébe. Hát én megkérdezem, hogy egyáltalán igényli ezt a tisztelt társaság, ugyanis tegnap volt a persze az aki javasolt, az legalább ne ilyen hangos mondja, ugye? Aztán természetesnek veszem. Tudnék, tegnap volt Nagykanizsán az úgynevezett Nagy Magyarország emlékműnek a végleges felavatása. Gondolom erről se televízióban, se rádióban nem volt hirdet. Volt? Nem volt? Hát ez szinte, hogy természetesnek vehetjük. Óriási tömeg volt. Tehát ennek volt már korábban két avatási szakasza. Nagyon röviden valamit. Akkor ezzel kezdjük, vagy ezzel fejezzük be? Kezdjük? Na jó, akkor megpróbálom úgy összesűríteni a dolgokat, hogy azért mind a kettő beleférjen. Tehát valamit erről a Nagy Magyarország emlékműről. Hát az avatása, mondom, három részletben történt. Tudnék, ennek a múltjáról annyit illik tudni, hogy egy feltaláló, egy magyar feltaláló, egy Slett István nevű nagyon kiváló magyar ember, aki kiszorult az országból, tehát Ausztria polgára lett Trianon után. A találmányaiból összegyűjtött tekintélyes vagyon, azoknak a díjából összegyűjtött tekintélyes vagyon, ennek az emlékműnek a fölállítására, illetve megfaragtatására, fölépítésére és fölállítására áldozta, amiért őt Ausztria perbe fogta, elítélte, vagyonától megfosztotta, ezek után ő kiment Németországba, újabb találmányai voltak, újabb pénzt szerett össze, és végül mégiscsak fölállították. De már akkor is óriási bonyodalmakat okozott, nem semmiféle támadó vagy milyen irritáló tartalma nincsen, elmondom gyorsan, hogy miből áll. Az eredeti Magyarország. Én egyébként hozzáteszem, hogy Nagy Magyarországot soha nem mondok. Ilyen nincs, hogy Nagy Magyarország, van Magyarország. Úgyhogy ezt el is mondtam az első avatásnál. Most már nem tértem ki erre a tegnapi alkalommal. Hogy tudnélik, van egy, ha már egyáltalán megosztották, ugye a határokon van egy külső Magyarország, ezek az elszakított részek, és van egy belső Magyarország, az meg, amiben mi most élünk. Tehát ez Magyarország az egyetlen ország a világon, amely csak saját magával határos. Ezt gondolom tudjuk. Ez már közhelyszerű, ezt úgy vigyorogva mondják kedves nyugati kollégák. Tehát tudnak róla, de nem szégyellik magukat. Egy pillanatra se szégyellik magukat, ezt ne is várjuk tőlük. Minden esetre az emlékműhöz visszatérve, az összes eredeti Magyarországon lévő vármegye címere rajta van, és egy nagyon szép, disztingvált fogással, amelyiket elszakították, ott a címer nincs fölfaragva, csak ott van a címer. Pontosabban azt hiszem, akik bennmaradtak az országban, azoknak csak a címer van meg, de nem kell ráírni, vagy rávésni a címert. Viszont ahol a felét szakították, ez annyi, amennyi részét elszakítottak, annyi van csak jelezve. Nagyon, nagyon szellemes, de ugyanakkor egy nagyon visszafogott, szelíd, emlékeztető arra, hogy ők is hozzánk tartoznak. Tehát semmivel több nincs itt. A négy oldalán pedig, fölül a Szent Korona van, és négy oldalán pedig négy szimbolikus alak áll, amelyik a Szent Korona irányában néz, tehát előre felé az Hungária. Tehát ez egy jelképes nő alak, a kezében egy kereszt, és a kereszten az eredeti Magyarország. Hát ahogy az szokásos volt, még azt hiszem, hogy tövis korona sincs rajta, bár erre nem esküszöm, lehet, hogy van, mert ez volt valaha, hogy ennek a nem soha tiltakozásnak a jelvénye. A hátoldalán, tehát a túlsó oldalán, a emlékműnek ez egy hasáb tulajdonképpen. ez az emlékmű, ott pedig egy gyermek két kezében tartó anya. A két oldalt, az egyik oldalon egy bármilyen furcsa hangzik, egy munkás paraszt. Ez azt jelenti, hogy egyik oldalán búzakalászokból egy kéve, a másik oldalán pedig egy nagy fogas kerék. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egyik irányú tevékenysége az a munkás tevékenység, a másik irány az a paraszti tevékenység. És végül a túloldalon egy kardjára támaszkodó, teljesen semleges öltözékű, de általános harcos, egy férfiú karddal. De nem hadonászik vele, semmi, le van támasztva a földre, és hát arra így ráteszi a kezét. Na most ezeket 53-ban ilyen sztalinyes traktorral lehúzták, de ott mesélt egy öreg bácsi, aki jelen volt ennél, hogy semmiképp nem tudták ledönteni. Végülis aztán nem tudom hányat fogtak el, és úgy döntötték le. Kikötötték a házakhoz, mutatta, hogy melyik házakhoz volt kikötve. És ezek után szétverték a szobrokat, szabadon lefejezték a szobrokat, de mindegyiket, a munkást is. Nem érdekelt őket, hogy munkás paraszt, ez egy munkás paraszt állam volt, ugye, tehát lefejezte a munkást és a parasztot. Az anyát lefejezték, természetesen a gyereket nem tudták, mert az magához ölelt, tehát nem volt külön feje. És hát mindegyik, hát természetesen Hungáriát lefejezték, hát az a hatalom, ami tulajdonképpen azonos a jelenlegivel, hát nem szereti Hungáriát, hát Istenem. Tehát ott azt még az ember esetleg megértett, nem helyeselte, de megértette, hát ellenükre élünk. No, hát lefejezik, de hogy egy anyát minek lefejezni, és hogy egy munkást, amikor deklaráltam munkás paraszt hatalomban, ezek rejtélyek. Minden esetre... Na jó, az egy más kérdés, hogy ez névleg, mert nem én természetesen csak névleg volt, munkás paraszt hatalom, de az emblémájukban ott volt. És ugyanazokat használták, búzakalász és fogaskerék. És végülis a harcos sem volt egy elkötelezett, nem tudom én, egy szálasi féle, tudom én, nyilas keresztes, semmi, egy férfi jó volt. De minden esetre ott tudták csak elásni, el akarták vontatni, nem tudták elvontatni. Tehát ott ástak egy hatalmas gödröt, és beleborították. Majd utána, ugye ezeket a lefejezett szobrokat is belökték melléjük, ráhorták a földet, és hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat, egy tanácsköztársaság emlékművet emeltek föléje. Most ezzel bebiztosították, hogy nem lehet újra kiemelni. Most ez a lefedés tipikus esete. Tehát ezt tudjuk, mi a lefedés, amikor egy fontos dolgot egy másik kevésbé fontossal fednek le, és innentől kezdve azt nem lehet. Így van, elő kibontani alóla. Hát rengeteg ilyennel találkoztunk már, gondolom. Tehát ezek témákban is megjelennek, nem csak ilyen emlékművekben. Hogyha én azt akarom, hogy ne derüljön ki mondjuk az ősvallásról ez vagy az vagy az, akkor egyszerűen lefedem egy hozzá bizonyos értelemben hasonlító, mondjuk judeo-krisztián emlékkel. És abban a pillanatban azt már nem lehet ősvallási tekintetben értelmezni. Na tehát lényeg az, hogy ennél az emlékműnél volt, hát ezt hozzá kell tennem, nem egyedi ez az emlékmű. Még egy ilyenről tudunk, az pedig Sopronban jutott ugyanerre a sorsra, és az egy Attila szobor. Az egyetlen nagyméretű szabadtéri Attila szobor volt Magyarországon. Ugyanilyen körülmények között, sőt ott elrendelték, de a műemlék felügyelőség rendelte, hogy félreértés ne essék, hogy tessék összetörni is. Tehát nem csak elásni, hanem összetörni. És azok a munkások, akikre kiosztották ezt, ezek mentették meg. Az Attila szobrot is, tulajdonképpen ezt is, és ezekből hát elásni el kellett, tehát el kell tűnteni, de éjszaka ásták el, hogy ne tudják ellenőrizni őket, és ilyen módon azt tulajdonképpen teljesen éppen megmaradt az Attila szobor. Na most azt valamikor 90 táján, tehát 91-ben vagy 92-ben ugyanazok közül valaki, aki még élt, akik elásták, azok felvetették, hogy ki kellene onnan emelni, és föl kéne állítani. Na most mit teszik gondolni, hogy Sopron város vezetősége hogy állt a kérdéshez? Természetesen se, hogy ugyanúgy, ahogy a Nagykanizsa város vezetősége ehhez a kérdéshez, tehát a legmerevebben elzárkoztak tőle. Na most itt jön a példa értékű tett, hogy tudnélik, ez az öreg munkás lakótelepen lakott, hát természetesen nem villában, mint ahogy a munkásosztály képviselői manapság. Tehát a lakótelepen és a lakótelep összefogott, és ők saját költségen összeadott pénzükön, de hát ott mondom, ott nem krűzusok laknak, szépen kiemelték a földbe, és fölállították a saját lakóteletükön, és amikor elkezdtek hőzöngeni a városvezetők, akkor beintettek neki, hogy pucoljanak innen, amíg még jó dolguk van. Mert ez a lakóteleté. Úgyhogy a lakótelep szélén állították fel, ami ráadásul egy temetőnek az előtere, tehát onnantól kezdve nincs beledumálás. Mai napig is áll, nagyon szépen állott Attila szobra, szabályosan föltámasznak. Ugyanígy támaszt föl ez a Magyarország emlékmű is. És akkor ennek a forgalomba, újra forgalomba hozás, ez három menetben történt, teljesen magánerőből. Tehát amikor kiderült, hogy semmiben nem óhajtanak segíteni a városiak, akkor egyszerűen az a bizottság, amelyik spontánul összeállt, szépen fogott magának ásót, csákányt, saját maguknak vettek, le még ezt se kaptak, és akkor szépen kiásták a szobrot, minden fázison megvannak a felvételek. Annyit sikerült elérniük, hogy a tanácsköztársaság emlékművet, azt kiepítették aztán a temetőbe, vagy valahova, hát ahova való. De áll, tehát nem ásták el, nem rombolták meg, nem fejezték le, hanem azzal, hogy nem a város központjában való, mi nem erre vagyunk büszkék, tehát ennyit nagy nehezen sikerült elérni. És ilyen módon aztán őnekik kellett a földradart megrendelni, mert nem akarták kiásni. Ott nincsen. Hiába emlékezett rá az, aki még jelen volt, nem, ott nincsen. Na most földradart meg kell venni, tudjuk, azt kimutatja. És mikor kimutattam, nem lehetett már ellenkezni, na akkor végül is, hát nem tudták letiltani. Tehát ennyi volt. És kiemelték, és tényleg óriási erőfeszítésekkel fölállították, de arra, és közadakozásból. Most arra már nem volt pénz, hogy az első menetben minden címert kifaragjanak, csak éppen az első, tehát a középső blokkot. A második menetben már a szobrok is megvoltak, és most tegnapra készült el valamennyi címet gyönyörűen kifaragva. A szobrász az egy fillért nem fogadott el, az építész egy fillért nem fogadott el, természetesen előadók, akik ott megnyitáson jelen voltak, egy fillért nem fogadtak el. Tehát az egész tulajdonképpen valóban hát ingyen kegyelemből újult meg, mint egy példát mutatva arra, hogy igenis van feltámadás, és igenis csak ezen az úton van feltámadás. Ne is várjunk más utat. Na most itt került sor arra, hogy valamit most a 85 éves évforduló alkalmával megfogalmazzunk. Hát következő volt a menet. Először egy Rózsás János emlékezett meg. Én nem tudom, hogy a neve mennyire ismert. Hát ő a Gulagon volt, méghozzá jócskán, jó hosszú ideig, a teljesen ártatlanul, mondom, sem kell. Ő megírta a visszaemlékezésed, két könyve is van erre vonatkozva, és van a Gulag lexikon. Hát amit minden erővel megpróbáltak megakadályozni, és utána még perc is akasztottak a nyakába, tehát itt az nem csak. A minden jó kezdeményezésnek számolni kell azzal, hogy perc akasztottak a nyakába, semmi baj, túléljük. Tehát minden ilyen egy-egy újabb vereség ennek a semmire való hatalomnak, nem baj, ha neki ezt kell, akkor kapja majd a következőt. Tehát minden esetre az első ilyen beszédet, tehát Rózsás János mondta, egy nagyon higgadt, okos, tényszerű bemutatása volt, mi is történt Trianonban, semmi síránkozás, ismerjük meg a tényeket. A második az Döbrentei Kornél volt, akit nagyon nem szerettek. Külön most nem tudom, tanácsnak hívják, vagy önkormányzat, de mindegy, mert ugyanazok nyüzsögnek benne. Tehát lényeg az, hogy behívatta a művelődési osztályvezetője, azt, aki szervezi az egészet. Behívatta. Na most az illető hát dolgozik. Tehát már eleve fortyogott, hogy neki munkaidőben be kell menni, de ráadásul tudta, hogy ehhez semmi joga nincs. Semmi joga nincs. Ez egy civil szerveződés, semmiben nem tartozik az önkormányzatra. Behívta, és ő bement, mert tudta, hogy ő most szépen ki fogja osztani ezt a hölgyet. Hát tényleg kiosztotta. És végül is az volt, hogy maguk hogy jutottak ahhoz, és hogy én nem tudok róla, kérdezte ez a hölgy, hogy maguk egy Döbrentei Kornélt idehívni, és hogy jönnek ahhoz, hogy Döbrentei Kornélt idehívják. És akkor megkérdezte ez a barátunk, azt mondja, most először tisztázunk valamit, maga milyen jogon van engem felelősségre? Milyen jogon? Most ez elkezdett habogni. Magát tudnia illik, az álljon meg a menet. Maga először ezt tisztázok, jó? Maga milyen jogon von engem felelősségre? És amit nem tudott erre felelni, tudja mit? Akkor ne is folytassuk. Magának egy dologhoz van joga, hogy a megfelelő időpontban eljöjjön oda, és részt vegyen ezen az ünnepségen. Ehhez joga van, viszontlátásra. Most az a helyzet, hogy nem tanultunk még meg tárgyalni ezekkel a senkiháziakkal. Semmi értelme nincs leállni velük vitatkozni, amikor semmi joguk nincs beledumálni ezekbe a kérdésekbe. Ami civil szerveződés, az annak a jogkörében működik. Kész, viszontlátásra. Ha érdeklődik és eléggé udvarias, akkor kap felvilágosítást. De nem vagyunk kötelesek vele. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, mert egyfolytában azt hiszük, hogy még mindig az 50-es években vagyunk. Miért? Mert ugyanazok a pofák vannak benne. De már megközelítőleg sincs annyi joguk. És mi még mindig úgy teszünk, hogy ilyen reszketve menjünk be, hogy tényleg miért hívtuk meg Döbrentei Kornélt. Azért, mert így tetszett nekünk, semmi köze hozzá. Egyébként úgy megértettem, hogy miért őzöntek, mert amiket ő elmondott, hát ez nagyon kemény mondatok voltak. Egyébként egy versét olvasta volna föl, de hát bevezette. Igen, így is lehet mondani, és hát bizony tények hátán. Na most ezek után kellett elvileg ugye nekem következni. Hát gyakorlatilag is végül is ez következett, de azért hadd mondjam el, hogy utána viszont Kis Dénes jött, mint a Trianon bizottságnak, a Trianon társaságnak az elnöke. És végül is ő volt a főszereplő, tehát nem illett nagyon hosszan beszélni, csak azért bocsátom előre, hogy nagyon meg kellett gondolni, hogy az ember mit mond, egyébként is óriási felelősség. Tehát azt lehetett előre tudni, hogy óriási lesz a hallgatóság. Tehát tényleg az volt. De teljesen betöltötte a teret, ott már fásítás történt, tehát minden megfelelő környezetben volt már, és hát teljesen leállított a forgalom, leállították előre, meg volt beszélve, és az utca is tele volt emberre, tehát nem csak az a nagy tér. Na most azt úgy lehetett sejteni, hogy Kis Dénes mit fog mondani, tehát ahhoz kellett tulajdonképpen átvezetni, és én tényleg meg is írtam eléggé, hát nem szó szerint ugyan, de úgy szépen beosztva tételek sorozatával, hiszen 5 tétel volt. Igen, ám, de előtte való nap kint voltunk a jelenlegi Ausztriában. Tehát az úgynevezett burgenlandi rész, de tudjuk, Burgenland sohasem volt Burgenland. Soha nem nevezték semmilyen nyelven Burgenlandnak. Tehát én sem nevezem, ez az őrségnek a nyugati pereme. Na most ott 3 helyen voltunk, Őri-szigeten, ami egy csoda, építész hát kollégákkal voltunk, kb. 50 ember, és onnan mentünk Máriafalvára, ami tényleg egy másik nagyon lényeges pont, és a harmadik pedig Felsőlövő. Mind a 3 olyan templom volt, amit nagyon érdemes volt vizsgálni. Hát a 2 szélső nekünk is nagyon külön, még magyaroknak is nagyon nevezetes, és akkor onnan jöttünk, ugye szombat, vasárnap, tehát szombaton volt, hát lehet gondolni, hogy kellőképpen feltöltődve. És akkor onnan vasárnap reggel indultunk egy Tamás Gábor nevezetű barátunkkal, nem tudom mennyire ismerős, hanem egy kiváló építész, és egy rendkívül érzékeny lélekű, nem is lehetne kiváló építész. És hát a Piris kutató a Szentpelassal állandóan együtt járják a Pirist, és tényleg nagyon fontos megérzéseik is, meg megfigyeléseik is vannak. Ezt előre kell bocsátani. Na most indultunk Nagy Kanizsára, ez nem 2 macskaugrás, mert ugye Velemben volt a szállásunk, és onnan kellett lemenni. És ahogy megyünk lefelé, látok egy ilyen utcatáblát kitéve, amin egy ilyen sötét templom sziluett volt, erről tudjuk, hogy ez a műemlékeket szokta jelezni. És akkor alá volt írva, egy jobbkézzel mutatott, és ott volt írva, hogy Nádasd Rotunda. Na, hogy a fenébe? Hát én általában úgy szoktam tudni, hogy hol van Rotunda. Rotunda az kerek templomot jelent. Hogy hol vannak rotundák az ország, erről semmit sem tudtam. És akkor az volt, hogy már túlszaladtunk rajta, mondom, és mi lenne, hogyha benéznénk oda? Jó van. Parolás, bementünk. Következő következő falu volt már, tehát ez nem az út mellett van, hanem bekötő út visz oda, és megérkezünk, sehol nem látjuk a rotundát, mert fák eltakarták, de ki volt írva nagyon szépen, tisztességesen bementünk. Egy ilyen kör alaprajzú templomot föltártak, körülbelül ennyi belőle megmaradt szépen alapfalban, és erre fölépítettek így fa oszlopokkal, és szépen lefedve egy mai templomot, de teljesen átlátszó. Tehát csak a fa oszlopok állnak megfelelő helyeken, nagyon jól mutat, meg kell mondjam. Most itt mellette volt egy körülbelül ilyen alaprajzú torony, arra is felépítették magát a tornyot, nagyon jó tömegarányokkal, jó kapcsolat van kettőnek. Bementünk, megnéztük, hogy belül milyen hatása van. Hát nagyon jó. Nagyon jó hatás. Na most ezen föllelkesülve, hát akkor nézzük meg, mi van még a templomkertben. Egy hatalmas templomkert van, gyönyörűen gondozott, és már messziről látszott, hogy vannak emlékek benne. Az egyik az ezer éves az iskola. Magyarországon egy emlékmű, egy nagyon szépen megfaragott, szából faragott könyv, szép fölírással. Utána megyünk tovább, Szent Korona emlék. Bronzból ekkorában, nem túlzok, ekkorában, nagyon szépen megfaragva, alatta ott van a Magyarország, ugye a történeti Magyarországként. Ez csodálatos felirat is, egyszerű, szép, tiszta. Majd utána még tovább megyünk, és ott a sarokban meg ott van egy ilyen alakú. Tehát egy ilyen alakú fa, és itt pedig a két szár között ide betéve egy Madonna kép. Nagyon szép, újonnan festett. Tehát itt volt Madonna feje, itt a gyermek. Na most ezt tudjuk, hogy ilyen képoszlopok vannak az országban, sőt, hát vannak ábrázolások korábbi esetekről, és mondom is barátunknak, hogy hát én ebből elég sokat gyűjtögettem annak idején, mert itt eredetileg maga a szűzanya szokott megjelenni. Tehát ilyen, pontosan így jelenik meg. Tehát azokat a jeleniseket helyettesítik ilyen képekkel. Na most ennyi a történetnek a tényszerűbb, vagy hogy mondjam, prózaibb része. Na indulunk lefelé, mert alul volt a kijárat, és mellett ezt csak fölfigyelünk egy fára. Ez egy ott ilyen tujasorozat, hogy gyönyörű, hatalmas tuják. És a következő módon nézett ki, ez amire fölfigyeltünk, az pontosan az ilyen murvás út mellett volt. Itt van a törzse, hatalmas lombozattal, és ebből a törzsből ilyen irányban kinőtt egy másik. Közben először lefelé indult, sehol itt ág, csak innen, és innen természetesen egy újabb korona, kettő szépen összefolyt. Hát mondom, azt a mindenit. Nézzünk tovább, itt mellette egy következő van, ugyanez, csak innen már le is gyökerezett, és ebből körülbelül ebbe az irányba is gyönyörűen, és körülbelül volt egy négy. Hát mondom, tehát ez egy kerek templom. Menjünk be. Most ez nem az első, amiben én jártam ilyenbe. Valaki járt Teresként, ahol Szent László legenda van a templomban, ott ha az elmegy a temetőbe, ott egy gyönyörű kerek templomot lát, egy szomorú bükköt. Tehát bükk a törzse, bele ott a szomorú fűz, és egy hatalmas kerek templom. Mai napig ott van. És hihetetlen az energia, ami ott van. Tehát lehet látni, tulajdonképpen ezek voltak a kerek templomok ősei. Tehát ilyet máshol is lehet találni. Na jó, bemegyek és belép utánam. Hát óriási volt ez ami ott hát térélmény, most nevezzük így. Hát érhető volt, belép Tamás Gábor, és akkor úgy mondom, hogy tehát ez egy szédületes élmény. És azt mondja, te maradj már csendben. Hát azt mondja, itt van a szűzanya. És te teljesen itt tudnék, az egyik ilyen, az tényleg egy ilyen vájó alakú volt. Na most én már milliószor elmondtam, hogy bunkó vagyok, tehát ezt tessék elhinni, de őt nézve, és teljesen elengedve magam, érzékeltem egy jelenlétet, ennyi a maximum. Na de ő látta, és láttam rajta, hogy ő tényleg látja, nekem miért hazudna. Ez semmi tétje nincs. Hát ez teljesen leszállt a vér belőle. És ott állt körülbelül egy percig, és akkor magam is annyit éreztem, hogy most valaminek vége van. Tehát, mintha valaki eltávozott volna. Na most ez, hát én nagyon tisztelem ezt a barátomat, teljesen elhiszem, hogy neki valóban megint, hát nem tért magához, mondom sem kell, egész nap ilyen lebegő állapotban volt, és próbáltuk úgy útközben értékelni, hogy tulajdonképpen most ez miért jelent, és neki megjelent, egyáltalán nem volt útba iktatva, teljesen kiesett az útból, tehát még véletlenül sem fűződött rá az útra, és egészen véletlen volt, hogy az ember fölfigyelt rá. Hát 25 ezer más tábla van. A másik meg az, hogy ő kapta a jelenést, de lehetett sejteni, hogy ez tulajdonképpen nem csak neki szól. Hát nekem csak rajta keresztül jöhetett. Tulajdonképpen mit akarhatott elmondani? És akkor végül is az történt, hogy úgy hagytam, hogy hadd érlelődjenek a dolgok, hát végül is ez nem úgy van, hogy az ember elkezdi akkor magyarázni, meg agyon magyaráz a dolgokat, hanem hagyja, hogy ülepedjen. És mire a nagykanizsa helyszínre értünk, hát egy jó órával előbb értünk, szintén nagyon lazán hagytuk a dolgot ülepedni, senki neki nem szólt egy szót se, és amikor kihívtak a mikrofonhoz, mondtam, hogy hát az első az, ami most élmény ér, az, hogy itt csak jó embert látok, de egy hatalmas tömeg volt, egy hatalmas. Na most azt én általában megérzem, ha beépített van. Ezt nem fenyegetésképp mondom, ezt egyébként is elmondtam már, meg lehet érezni. Szóval ne áltassuk magunkat, meg lehet érezni. Ez egy sötét hullám jön onnan, tényleg, szóval ez nem kell különleges érzékenység. Minden esetre csak jó ember volt. És akkor mondom, hogy hát itt csak nagyon-nagyon szörnyűen mondtam, hogy itt egy olyan élmény ért bennünket, akik jöttünk, hogy az egészet, amit én megterveztem, és felmutattam, és zsebre tettem, ezt el kell felejteni. Nem ezt kell elmondani, hanem azt próbálom most megfogalmazni, hogy egy édesanya, aki egyszerre nekünk édesanyánk, tehát közvetlenül magyarok királynője. Igen ám, de a világnak is királynője. Tehát az azt jelenti, hogy most ő mit mondana a helyemben? Vagy mire intene, hogy mondjam a helyébe, és ha most ez úgy átjön rajtam, akkor elmondom, ha nem, hát akkor nagyon rövid lesz ez a pár mondat. Minden esetre azt elmondom, hogy én mit szerettem volna, és csak annyit hagyok meg belőle, amennyit hát ilyen körülmények között elmondhatónak vélek. Hát az első az, hogy ha egy édesanya látja, hogy az összes gyereke közül az, amit ő kitüntetett módon szeret, az egyfolytában áldozata a többi gazemberségének, akkor nem átkozódik. Tehát ez az első. Semmiféle átkozódás nincs, de még egyet kell tudni, nem azt fogja mondani, hogy na most csend legyen, és azt se fogja mondani, hogy mindegyik kap egy pofont. Hanem pontosan tudja, hogy ki volt a gazember, és ki volt az áldozat. Na most mit fog először tenni? Fölvilágosítja azokat, akik bűnöztek, hogy mi volt a bűn. Tehát elmagyarázza nekik, mert nem tudják, mit cselekedtek. És mert mindegyiknek anyja ezt egészen biztosan meg fogja tenni. Mert az ő jövőjük is, az anyjuk vállán nyugszik. Na most itt az a nagy gond, hogy egy jelenlegi román nem tudja, hogy ő milyen fokig bűnös. Egész egyszerűen sejtelme sincs róla. Egy mai szlováknak sejtelme sincs róla, hogy ő milyen fokig bűnös, iszonyúan bűnös. Egy szervnek halvány lila bőze sincs, hogy ő mennyire bűnös, és egy osztráknak sincs. Tehát ők végig kedélyeskednek velünk. És úgy tesznek, minthogyha, hát itt mit kell itt fölhánytorgatni dolgokat. Na most a történethez hozzátartozik, hogy előtte, tehát mielőtt itt egyáltalán Rózsás János szóhoz jutott, egy elég furcsa jelenet zajlott le, amit hát nem a rendezők kezdeményeztek, hanem politikai erők, akik minden áron politikust akartak behozni. És mert a vezetője ennek a szoborbizottságnak kategórikusan nem engedte. Az elmúlt két alkalommal sem. Nem, nem, nem és nem. Politikus ne jöjjön ide. De most magunk közt legyen mondva, tulajdonképpen egészen jót javasoltak. Tehát konkrétan mondjuk ebben az esetben, hát a múltkor is volt jó javaslat, tehát most például Orbán Viktort javasolták, és azt mondta, nem, Orbán Viktor sem. Nem azért, mert nem szeretjük, nem azért, mert utáljuk, hanem egyszerűen azért, mert helye itt nincs politikusnak. Ha akar, jöjjön ide és hallgassa meg, hogy itt mi hangzik. Nem segített semmit egyetlen szakaszában sem a munkáknak, tehette volna. Akkor most ne jöjjön ide parádézni. Ráadásul most kezdődnek el a kampányok, ez azonnal Fidesz ügyét tenni a dolgot, azonnal alkalmat adna a nagyon sötét lelkületű MSZP-seknek, meg SZDSZ-eseknek, hogy elhatárolódjanak tőle, kicikizzék, minden sajtóorgánumba lehúzzák, mert ilyenek. Ilyen, nem tehetünk róla, ilyenek. Nem adunk nekik rá alkalmat. Tehát ez azt jelenti, hogy ott bizony semmiféle politikai erő nem képviseltethette hivatalosan magát. De annyit sikerült elérniük, hogy az a hét Ciprus, amelyet elültettek, és amiről elmondta a kertészmérnök, aki nagyon kiváló valaki, aki szintén teljesen ingyen, bérmentve, önfeláldozóan a parkosítást csinálta, természetesen saját költségből, elmondta, hogy ez a hét vezér emlékére van fölszentelve az elrendezése pedig. Egy ilyen elrendezés volt, ez ugye három Ciprus felülnézetből, és nem tudom, hogy kirajzolódik-e belőle, tehát egy H betű felülnézetből. És ez a központja, ez volt más színű, egy nemesebb, mert ez volt Árpád, és a többi pedig a maradék hat vezér. Ezt ő szépen elmondta ott, és megkérte az önkormányzatokat, hogy gondozzák, és hasonló kezdeményezést, tehát megemlékezést csinálnak, csak élőfát, nem kell semmi mást. Nem kell szimbolikus alak, nem kell semmi más, élőfát. Mert az életet kell továbbvinni. Na most ez mindeddig rendben lesz volna, de bizonyos politikai erők ragaszkodtak hozzá, hogy a történelmi mi egyházak képviselő áldják meg, szenteljék meg. Na most erre jöttek következő, jött a katolikus pap, vagy plébános úr, hát mondjuk egyetlen erénye volt a beszédjének, hogy nem volt benne ószövetségi idézet. Egyébként hosszú is volt, se fülesett falka nem volt, de legalább hát mondjuk volt alanyállítmány tárgyhatározó jelző, tehát aránylag a helyükön voltak. Utána jött a református, ő eleve már ugye Gedeon, nem, Józsuéra hivatkozott, egyenes idézetben, Józsuéra, utána Gedeon példázatát mondta, Márkusz sziszegett a hallgatóság. És hát valami semmivel befejezte, valami tanulsággal, hogy szóval kvázi legyünk olyanok, mint Gedeon volt, meg legyünk olyanok, mint Józsué volt. Úgy megnézte az ember, bármilyen furcsa, hogy ő nem olyan volt. Nem olyan, tehát lehetett látni, hogy itt egy teljesen vadul elhűített emberre állunk szemben. Teljesen vadul. Ő azt hitte, hogy most ő megfelelt minden várakozásnak. Elég baj az, hogy van ilyen vállalkozás, vagy várakozás. Minden esetre a harmadik az evangélikus volt, és hát az, most hirtelen meg nem, ja, Jeremiás természetesen, Jeremiás. Na most ott már tényleg sziszegett a közönség, hogy azért most már ne haragudjon a világ. Hát itt Magyarországon nincs nekünk olyan szövegünk, amit ide lehetne idézni. Nincs százezerszer tartalmasabb, mint akár József szájából, akár Gedeon szájából, akár Jeremiás szájából hallanánk. Ugyanis van. Van. Na most, ha én Izraelben ültetek fákat, természetesen Gedeont fogom idézni, Józsuit fogom idézni, és hát nem tudom, milyen Jeremiást fogom idézni. Na de most még nem Izraelben vagyunk. Tehát egy nagyon fontos kérdésről van itt szó. Nem tudok én magyar forrásból, magyaroknak, magyar ünnepen idézni? Hát akkor menjek a fenébe. Na most ezt így nyilván nem lehetett utána kimondani, de lehetett érezni, hogy már nincs hangulat van. Most ezek után ugye jött egy nagyon higgadt, nagyon ügyes bevezető, tehát ez volt a Rózsás Jánosért, lecsillapodtak a kedélyek, utána jött hát egy meglehetősen fölkavaró, de nem ilyen irányban fölkavaró beszéd és vers, ez volt a Döbrentei Kornélé, és ezek után most visszacsatolunk ugye ehhez, hogy az anya mit mondana, és akkor hát valami ilyesmit van, ne hagyjunk soha saját értékeinket lefedni semmivel. Ami azt jelenti, hogy adva van a 20. században egy valódi nemzetgyilkossági kísérlet. Ez pedig Trianonban történt. Hallunk róla? Nem. Hallunk egyáltalán nemzetgyilkossági kísérletről? Igen, de nem a magyarról. És akkor csak ennyit mondtam, tessék számolni az éveket. 1933-at írunk. Onnantól 1945-ig történtek valóban csúnya dolgok. Kétségtelen, csúnya, emberellenes dolgok. Számoljuk meg, hány év volt ez. 12. Most számoljunk 1920-tól, pedig nem 20-ban kezdődött, 18-ban már elkezdődött. 18-tól 2005-ig, és nincs vége. Most ez hány év? És akkor most számoljunk áldozatokat. Most akkor itt mi történik? Teljesen egyértelműen lefedésről van szó. Egy valamiről szabad beszélni, de úgy, hogy unosuntalan, úgyhogy akármilyen csapot nyitok meg, dől belőle, és egész ezt nem kell ezt nevénnel, mindenki pontosan tudta. Nem kell, lehetne bármi, lehetne tigitagi nyamnyamoknak egymást írtó, mit tudom, egy gyülekezeti alkalma. Hát itt két választott nép írtotta egymást. Hát egyetlen tétje volt, melyik a választottabb, az árja vagy a zsidó? Ennyi volt a tétje. Ehelyett nem őket okolják, értem, bennünket okolnak érte. Hát erről van szó. Le van fedve valami, egy tényleges bűn, egy olyan valami, az ő dolguk. Tessék egymás közt tisztázni. És aztán még hozzátettem, hogy ez magyar vonatkozásban, ez 1944 márciusától december közepéig. Itt már csak hónapokban számolhat. És mit hallunk erről? Hát egyfolytában, és azóta. Tehát itt valami óriási szereptévesztés van, és ezt egy anya nem hagyhatja említés nélkül. Mert nem tudják a gyerekek, hogy miben bűnösök, és hogy milyen mértékig bűnösök. És akkor merészeltem megemlíteni, hogy egyébként tipikus esete volt a lefedésnek az, amit eddig hallottunk, ugyanis nekünk vannak saját hőseink, azoknak vannak csodálatos mondatai, nem szorulunk sem Józsuére, sem Gedeonra, sem. Olyan taps vihar tört ki, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Semmiféle provokatív szándék nem volt, illusztrálni szerettem volna, és utána mondtam, hogy egyébként még egy példánk van rá. Amikor 56-ban kiderült, hogy egy spontán forradalmi megmozdulás tényleg megrendítheti a világ aljas erői által összetákolt építményt, abban pillanatban lefették. Mivel? Suezzel. De mondom, ne legyenek illúziók, nem Suez a címszó. Az csak nekünk van beadva. Hanem akik intézik, azokat kell először csak szépen megirányozni, majd utána felelősségre vonni. Egy biztos, mindig leszedik azt, ami a valódi, valamivel, ami nem valódi, de látszat szerint olyan, mintha hasonló lenne. És azzal telenyomják a fülünket, és nem tudunk figyelni az igazira. És ezt minden anya kötelességszerűen bizony közölni a gyermekeivel. És akkor valamit azért, hogy nehogy nemzeteket vagy népeket kezdjünk el gyűlölni. Ténykérdés, hogy amikor 1920 előtt évekkel, tehát már lezárult az első világháború, és két éve volt az úgynevezett győztes hatalmaknak, tehát az Antantnak, hogy kidolgozzanak egy új világ, ahogy ők meghirdették, ennek az alapjait kidolgozzák. Most ők azt csinálták, hogy a legnevesebb tudósaiknak kiadták a feladatot, hogy véleményezzék azokat a terveket, amelyek addig beérkeztek. Hát amelyeknél Románia, ugye a Tiszáig terjedt volna, akkor nem tudom én, Balatonig valahol, a Szlovák, Csehszlovákia, bocsánat, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ezeket aztán úgy tudjuk, hogy a harcok folytán azért ezek úgy hullámoztak ezek a határok, de mondjuk a mainál valamivel kedvezőtlenebbek voltak, nem sokkal, valami egészen minimálisan. És ezeket véleményezzék. Na most ezeket a véleményeket magyarra fordítva lehetett olvasni egy könyvben. De ezt a könyvet nem publikálják, nem teszik közzé, ez egyszer megjelent 90-ben vagy 91-ben, ezt Kollányi Károly írta, és sokszor hivatkozom rá, Kollányi Károly, és az a címe, hogy a Kárpát-medence Európában. Ezt szoktam szó szerint is idézni. Most ennek az első fele, az a szó szerinti fordításai azoknak a szakvéleményeknek, amelyeket a legkiválóbb akkori francia, angol, olasz és amerikai, tehát mind a győztes hatalmak oldalán lévő nemzetekről van szó, ezeknek a legkiválóbb geológusai, földrajztudósai, történettudósai és mai szóval élve politológusai adtak szakvéleményként, tehát nevükkel együtt, méltóságukkal, hivatalukkal együtt. Döbbenetes olvasmány. Egyetlen egy sincs közülük, amelyik javasolta volna a Kárpát-medence felosztását. Egyetlen egy sincs közöttük. Mindegyik figyelmeztet arra, hogy ez ha vallásos azt mondja, hogy a Jóisten által, ha nem, akkor azt mondja, hogy természet által egy olyan egységnek teremtett földrajzi képződmény, aminek nincs párja. Tehát ilyen az egész európai kontinensen nincsen, ők Európában gondolkoztak akkor, hanem hozzá csak az angliai, tehát a nagy-britanniai szigetország vethető össze vele, amelyiknek szintén természetes határai vannak, tehát hogy úgy mondjam, hát a Jóisten teremtette olyannak, amilyen. De sokkal egységesebb a Kárpát-medence minden tekintetben. Tehát a folyók befelé folynak, mindegyikben benne ered, és az átfolyó Duna szedi föl őket, tehát amelyik átfolyik rajta, és kifelé megneveznek 2-3 pici, egészen pici kis folyó megy csak át a Kárpát, hogy jelentéktelen. Egyébként mind befelé jön. Megvannak pontosan, hogy melyik. Tehát ezek nagyon szépen ott vannak. Na most továbbá a történészek hivatkoznak rá, hogy nincs még egy ilyen állandó határ az európai kontinensen, mint a Kárpátok vonulata. Nincs, megközelítőleg sem. Minden ország határ, ami itt az elmúlt 1000 évben, 1200 évben kialakult, mindegyik sokkal rövidebb időszakra volt érvényes. Erre egyébként egy francia térkép még a legutóbbi időkben is fölhívta a figyelmet, tehát ezek olyan dolgok, amiket ők tudnak. Minden esetre a politológus vagy annak megfelelő képzettségű, pedig ezek mind nagy hírű, hát nem is kutatók, ezek már professzorok. Tehát azt pedig figyelmeztetett rá, hogy a tervezet szerinti új országokban, tehát Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában, tehát Szerb-Horvát Királyságban mindegyikben rosszabb lesz az aránya, de jelentősen rosszabb lesz az aránya a nemzetiségeknek, mint a Magyar Királyság területén. Jelentősen rosszabb. Tehát nem, hogy javulna a nemzetiségek helyzete ebben a régióban, hanem kifejezetten romlik, nagy mértékben romlik, és ez újabb konfliktusok forrása lesz. Most ez azt jelenti, hogy aki Hitlert vagy a körét hibáztatja a második világháború, az tudatosan csal. Méghozzá nagyon nagy mértékben csal. Azok a felelősek, akik ezt a nyilvánvalóan aljas és minden természettörvényt és egyéb társadalmi törvényt fölrugó 1920-as Versailles, illetve hát a mi részünkre ez ugye a Versailles egységből a kis Trianon palotában aláírt diktátum, ennek a létrehoz ezek a felelősek, és az összes további vérengzésért, elhurcolásért és a többiért is tudatosan csinálták. Na most abban ott van az előzmények, pontosan, hogy melyik újságírók név szerint voltak azok, akik ezt előkészítették. Tehát tudjuk, hogy kikről vannak szó. Hogy van szó. Mindnek jogutódja működik mai napig. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs elbújás, nincs teljesen tiszta az ügy, minden pontja 1849-től 1914-ig a szabadságharc után legfényesebb magyar nevet módszeresen mocskolták be. És tudjuk, hogy kik, tudjuk milyen megrendelése, és azok ma is hatalmon vannak. Tehát ez azt jelenti, ezt a könyvet vagy azonnal fölvásárolták és bezúzták, vagy egyszerűen szétkapkodták az embereknek, hatalmas tanulsághanyag rejlik benne. Minden esetben ma már réges-régen nem lehet kapni. Akik érdeklődtek utána, kiderült, hogy már nincs a kiadója sem, a kiadó megtagadta a felvilágosítást. Tehát azt jelenti, hogy tudják az emberek. Tudják, hogy itt le vannak leplezve. Most ezeket azért kell tudni, mert a gyerek nem lehet bizonytalanságban a tekintetben, hogy ő rosszat tett vagy jót. Ez mindenféle pedagógiának az alapelve. Nem lehet bizonytalanságban hagyni a tekintetben, hogy amit tett és amit ő sír a testvére, az valódi rossz tett volt, vagy véletlenszerű baleset volt, ezt igenis az anya kell, hogy közölje vele. És megfelelő súlya kell közölje vele. Úgyhogy ő emlékezzen is rá. Tehát igenis mindegyik románnak joga van ahhoz, hogy román nyelven lehetőleg részletesen és jól érthetően tudomására hozzuk, hogy mit vétett. Nem ellenünk, az emberiesség ellen. Tehát végre már rá kell döbbenni, nem a magyarság a vesztese ennek, az emberiség a vesztese. És ezért van az, hogy mi ugyan minden nemzedékben kell, hogy figyelmeztessük bennünket, mert ez igenis szülői kötelességünk. Nem lehet abba hagyni a figyelmeztetést. De jóvá tenni csak ők tehetik jóvá. Na most én visszamenőleg, ugye készülve erre a beszédre, elolvastam az Ilyen vastag Trianon könyvet. Nem tudom, hogy került a kezünkbe. A mellébeszélés mesterműve. Minden, ami nem lényeges benne, van részletesen, ami lényeges lenne, annak nyoma sincs benne. Ugyanis mi a lényeg? Érdemes beleolvasni. Elolvasni, nincs az a normális ember, aki ezt végigolvasná. Tudni, a lényeg mi? Amikor már nyilvánvalóvá vált, azt talán mondom sem, hogy ezeket a szakvéleményeket azonnal szemétkosárba vágták. Soha egyetlen hivatkozás egyikre sincs a békediktátum szervere, a megfogalmazását, de a német békeszerződésében sincs. Tehát azt jelenti, hogy ennek semmiféle nyoma nincs, és csak azért hivatkozom rá, hogy érezzük, itt nem a francia mint olyan a bűnös, nem az angol mint olyan a bűnös. A más kérdés, hogy mára már azzá tették, mert nem közölték vele, hogy milyen fokú és miben rejlik a bűne. Na most Vétkesek közt cinkos, aki néma. És már eddig bizony lett volna alkalma a világ valamennyi államának hivatalosan tiltakozni visszamenőleg a békediktátumnak. Egyetlen egy sem tiltakozott. Mit jelent? Már a valamennyi állama a maga államiságában bizony cinkosa ezeknek a gonosztevőknek. Mert lett volna alkalma. És nem élt vele. Hát ne felejtsd ki, az ENSZ-ben minden információ együtt van. Az ENSZ-ben minden ENSZ tag egyforma jogú, egyforma esélye lenne arra, hogy tiltakozzon. Nem tiltakozzon. Tehát itt most már a saját presztízs védelméről is van szó, és azt ne felejtsük el, hogy ezek a szövegek, hogy minek kell a múltat fölhánytorgatni. Most elnézést, ez a szó, hogy holokauszt véletlen nem ismerős. Miért? Akkor az nem felhánytorgatás? Akkor itt miről van szó? Hát tulajdonképpen most miről beszélünk? És mint hallottuk, hogy az nem évül el az a bűn. Miért csak az a bűn nem évül el? De miért csak? Hát hivatalosan nyilatkozza Izrael miniszterelnöke a németeknek, most nem tudom éppen milyen fórumon, de én magam hallottam a fülemmel, hogy nincs megbocsátás. Na most erre egyetlen reagálás van minden normális nemzetrészt, hogy ja, bocs, hát akkor nem is fog többet bocsátot kérni. Hát ha előre tudom, hogy nem bocsátasz meg, hát le vagy tolva, elnézést. Hát akkor most én itt szórakozom itt. És akkor nemzedékről nemzedékre mindenki újra bocsátot kérni, akkor úgy is tudja, hogy nem fognak megbocsátani. Hát na maradjatok magatoknak, szórakozzatok, hogy akartok. De az, hogy az ő fájdalma közügy, az enyém meg nem. Hát hogy képzelitek ti azt? Hogy az nem évül, az enyém meg már tártal. Mit, mióta tártalan? Kaptunk bármiféle kárpotlást ezért? Kaptunk bármiféle tudomásul vételét annak, hogy itt a világra szolog az emberség történt? Soha, semmi. Most ebben a kiadványban, de lehet, hogy nem is ebben, még az is lehet, hogy nem ebben, elolvastam, hogy amikor visszatért a Felvidék, lehet, hogy nem is ebben olvastam, meg Erdély, hát kíváncsi voltam, hogy a napi parancs, amit az akkori honvédelmi miniszter és a legfőbb hadúr, tehát Horthy Miklós, mint kormányzó adott ki, hogy szövegeztek. Miért kíváncsi az ember? Mert tudjuk, hogy egy benes dekrétum például mit tartalmaz. Tehát van mivel összevetni. Hát szó sincs semmiféle megkülönböztetettségről, hogy hát innentől kezdve a román az nem számít állampolgárnak, és nincsenek velünk egyformán. Igaz? Semmi szó nincs ilyenről. Megtévesztett Tóth testvéreinkről van szó. Szó sincs semmi, sőt a leghatározottabban visszautisítél mindenféle atrocitást. Semmilyen ürüggyel nem engedélyez. Most ezt tessék a benes dekrétum mellé tenni. Ez pontosan mutatja, de minden nyelvre lefordítva. És tessék oda tenni az ENSZ-ben minden képviselőnek az asztalára. Hát ezt mi össze tudnánk dobni a pénzt erre? Hát hogy az államnak nincs erre pénze? És akkor még egy-két érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy Horthy Miklós, akit mi véres szájú diktátornak, fasiszta hóhérnak és minden egyébnek tanulunk, és még ma is lekaparják a nevét föliratokról, az mire büszke, mit hangsúlyoz, hogy egyetlen puskalövés nélkül békés úton sikerült visszaszerezni területet. A leghivatalosabb, legmagasabb szintű nyilatkozat. Nem tudom érthető. Ugyanakkor elfelejtjük, nem Hitler adta vissza nekünk egyiket sem. Szó sem volt róla. Ott egy tárgyalás volt, tárgyaló felek ültek egymással szemben, és végig szerződést fogalmaztak. És teljesen pontosan azokat a határokat jelöltek meg, amiket a Wilsoni egyezmény értelmében már 1920-ban meg kellett volna jelölni. Tehát ahol valóban etnikum határok voltak. Nem tudom, itt ezt elmondtam-e korábban, hogy ez annyira feltűnt azoknak, akik 1938-ban a müncheni egyezményt összeállították, hogy amikor a magyar külügyminiszter, ő akkor Csáki volt, most hirtelen a másik neve nem jutott, István volt, ha jól emlékszem, amikor ő ezt a térképet bemutatta, hogy ezt Teleki Pál állított össze, tehát az ő mai napig érvényes nemzetiségi összeírása alapján, vagy térkép alapján történt, és ilyen volt a határ, mert ha volt egy Tóth település, akkor bekanyarították. Ott megint kiemelkedett, és erre az akkori külügyminiszter, aki Olaszországot képviselt, ez Csánó volt, Cianónak írta le. És az megnézte, és szemtanú írja le, ez a Péter, hirtelen nem jut eszembe, azt hiszem, József volt a másik neve, aki jelen volt ennél, és megírta az emlékiratait. Azt mondja, hogy a Csánó ránézett erre a térképre, és azt mondta, hogy na, hogy akarnak ilyen határt védeni? Hát ez védhetetlen határ. És azt mondta neki, Csáki, mi nem akarjuk védeni ezt a határt. Mi békében akarunk élni a szomszédunkkal. Semmiféle érdekellentétünk nincsen. Mi ebben a hazában éltünk, 1000 éven keresztül ugyanolyan fiai ennek a hazának, mint mi. Ha most ők ahhoz ragaszkodnak, hogy határ legyen körülöttünk, hogy legyen olyan határ, hogy tényleg a saját falvaik a saját nyelvterületeken maradnak. Semmi, de 4 centiméter nem kérünk. És erre mit csinált Sán? Azt hiszem, maguk megőrültek. Tehát az ő gondolkodásában nem fér bele. És akkor fogta a ceruzáját, és így behúzta. Tehát kiegyenesítette a határt. Most ettől nem lett igazságtalanabb, csak értelmetlenebb lett. Tehát mert innentől már nem a kölcsönös megbecsülésen alapul a határ, hanem abban, hogy balról vagy jobbról, hogy lehet védeni. Tehát teljesen értelmetlen a dolog, mert körülbelül ugyanannyi magyar került a túloldalra, mint a hány Tóth az idei oldalra. Tehát semmi értelme nem volt ennek. Csak újabb feszültségek forrása volt. Egyszerűen képtelenek megérteni, hogy ez a folyamat, amelyik a visszatért országrészeket visszafogadta, semmivel többet nem követelt, és azt is csak békés úton, mint amennyi tényleg megilletett bennünket. De a maguk által, tehát a Wilson által megfogalmazott elvek szerint. Na most erre szokták mondani, de az 1941-es jugoszláv elrohanása, bocsánatot kérek, megint tévednek. Tessék utána nézni a tényeknek. Tehát megnézni, hogy melyik volt az a nap, amelyen bejelentették a magyar parlamentben, hogy elfoglalják ezeket a déli területeket. Az előtte lévő nap bejelentette hivatalosan Horvátország az önállóságát, és elszakadását Szerbiától. Ez mit jelentett? Hiába kötöttem meg korábban örök meg nem támadási és barátsági szerződést Jugoszláviában, nincs többet Jugoszlávia, nem tudom érthető-e. Tehát nem mi szektünk meg szerződést, és ilyen ilyen ostobaságot, Teleki Pál emiatt öngyilkos, de először is nem lett öngyilkos, teljesen egyértelmű, hogy a gestápó nyírta ki, pontosan le van írva, hogy milyen módszerekkel, semmi oka nem volt öngyilkosnak lenni. Semmit nem szedtünk meg. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy Teleki Pál nagyon pontosan tudta, hogy itt most a délvidék visszacsatolásának ára lesz, és például Bánátot nem is engedte magyaroknak megszállni Hitler, hanem azt saját maga szállta meg. Tehát itt szó se volt arról, hogy a délvidék visszatér, hanem kaptunk egy ilyen kis háromszög alakú területet, ami aztán különlegesen védhetetlen volt, pedig onnan aztán tényleg fenyegetett támadás. Tehát mindesetre az, ahogyan nekünk ezeket a kérdéseket tárgyalják, itt még a vesszők is hazugok. És ahogy az ember úgy folyamatosan tárja föl a tényeket, aminek mindegyikről dokumentum van. Tehát ez nem olyan, hogy na ma mögünk magyarkodik. Hát nem, hát most csekedem például. Hát mi az, hogy magyarkodik? És a cseh az mit csinál? És a cigány cigánykodhat? Én meg nem. Hát mi is az a idiótaság ez? Tehát minden esetre egy biztos, hogy ezek a dolgok teljesen egyértelműen lefektetett tények. Ezeket csak meg kell ismerni. Na most megint visszatérve, hát persze én ennyit messze menően nem mondtam, ezt most már most mondom ennek a társaságnak, tehát sokkal hamarabb befejeztem. És hát kellően szörmentibe, meg ünnepélyesebb hangvétellel. Na most, amit még tudni kell, volt egy olyan záradéka ennek a békediktátnak, tehát aki békeszerződést mond, a Trianon az nem tudja, mit beszél. Tehát ez a két világháború közt egyértelmű megfogalmazós volt, ez egy békediktátum. Tehát szerződésnek akkor nevezhetek, ha két fél egyenlő esélyekkel ül le. De itt egyáltalán meg se hívták a magyar, hát nem volt képviselve. Ezek megint tények. Amikor... Fertőzés, persze, hát ez olyan, mint a gengszterváltás. Hát tudjuk, hát ezek önmagukban... Na most nagyon lényeges a következő. A szerződésnek ezt semmiképpen nem lehet nevezni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor már mindent készre fogalmaztak, akkor aláírásra hívták meg. És akkor volt az, hogy Apponyi Albert, aki jól beszélt angolul és franciául is, németül természetesen, magyarul, és egy olyan védőbeszédet mondott, hát aminek tényleg csodájára jártak. És már olyan volt a hangulat, hogy tényleg újra kezdik tárgyalni a dolgokat. És akkor volt az, hogy azonnal lezárták az ügyet, sőt, hát tulajdonképpen házi őrizetben tartották őt magát is, mint ismeretes. És teljesen figyelmen kívül hagyták, ahogy a saját szakemberéket teljesen figyelmen kívül hagyták, úgy az ő felszólását is, és azzal jött haza, hogy akkor lemond erről, mert semmi esélye nincs ezek után, hogy az emberiesség, az eszélyesség, tehát az észszerűség, nagy igazság, kedves egészsége. És egyáltalán bármi, ami az igazsággal kapcsolatos, hogy itt érvényesülni tudna, semmi esély nincs rá. És akkor végül is hogy lett ebből az aláírás? Hát ez megint egy tanulságos dolog, nem tudom, tudják-e, hogy... Mindenki elhatárolt, ő nem írja alá. És kisorsolták, tessék figyelni, kisorsolták. És ennek a két szerencsétlennek a neve jött ki. Na most ezek közül az egyik öngyilkos lett később. Hát a másik is egy ilyen skizofrén állapot, tehát egyszerűen beleőrültek. Nem tehettek más, kisorsolták őket. Rasse Lázár Alfred volt az egyik, a másik, mert most írtam, nem jut eszembe a neve. Ezeket azért úgy érdemes megjegyezni, mert ezek tulajdonképpen áldozatok voltak. Ők pontosan tudták, hogy a világtörténelem legnagyobb az emberségét kénytelenek aláírásukkal hitelesíteni. Miért? Azért, mert nem volt szén az országban, mindent leállítottak. Itt csecsemő halál volt, hatalmas mennyiségű, menekült, nem volt nekik szállásuk. Tehát egyszerűen egy olyan blokkádot mondtak körénk, hogy egy szó szerint nemzetgyilkossági kísérlet volt. Az, hogy mi itt élünk, magyarok vagyunk, és hát megint hát valamire még mindig jobban élünk, mint a többiek, hát ez maga az isteni csodát. Erre semmiféle esélyt nem adtak ebben az 1920-as diktátumban. Na most, ennek viszont a végkimenetele, tehát amikor az aláírást megelőző hetekben voltunk, már az Apponyi beszédén túl voltunk, akkor azért itt volt egy olyan, hogy például Premanszó is nyilatkozott. Tudjuk, hogy Premanszót a tigrisnek nevezték. Ez tényleg egy vadállat volt, az emberiség torkának ugrott. Külön utálta a magyarokat, meg volt rá az oka. Azt tudjuk, hogy az ő fia magyar, nem is tudom milyen, tehát grófnőt vagy bárónőt vett el. Ez lényeg az, hogy és iszonyúan bánt vele, ezek után eljött onnan, tehát egyszer nem maradt ott ez a hölgy, eljött, de utána mégiscsak, hát ugye az esküje visszahívta, visszament, és ezt úgy döntött, hogy először is megerőszakolta az öreg tigris, erre öngyilkos lett, a fia meg beleőrült. Na most el lehet képzelni, hogy szerette ez a magyarokat. Na most az ilyenek kezébe volt a sorsunk. És ezek után kivonul ugye a román király, az udvar hölgyeivel, és fölkínálja őket. A franciák pedig élvezik a román udvarhölgyeket. De ez volt a nemes valuta. Na most ezek köztudott dolgok voltak. Most még csak nem is szégyelik. Mai napig hősnőkként kezelik ezeket. Tehát, hogy érthető legyen itt, ami galátság egyetlen összegyűlt a történelembe 1920-ig, az itt egyszer, mintha zsákból kiöntötték volna, mint kiárad. És miután azért Clemenceau is valahol ember volt, valahol a mélyén a személyiségének, egyszer csak neki is tele lett a hószítője, és nyilatkozott. Most a nyilatkozatot nem szívesen közlik, de azért közölték már, és azt mondta, ha tudta volna, hogy ilyen hiénákkal áll szemben a románok esetében, soha nem adta volna oda nekik Erdélyt. De késő volt. Na most ezek után egy záradékot fogalmazott meg, és a záradékot bármilyen furcsa hangzik, hiába keressük ebben az ilyen vastag könyvben. De a többiben is, én egyetlen dokumentum a csoportban olvastam, azt hiszem, hogy Raffay Ernőnek volt valamelyik, mert neki több ide vonatkozó műve van. Na most tessék megfogózkodni, amikor figyelmeztettem Raffayt arra, hogy miért nem erre hivatkoznak. Ez egy megdönthetetlen dokumentum. Azt mondja, hogy tulajdonképpen tényleg, de hát honnan veszett ezt? Hát ma te könyvedből, te tőled tudom. Tényleg lehet. Tehát mondom, miért nem erre hivatkozom? Most elmondom, hogy mi van benne. A záradék egyértelműen pontokba szedve rögzíti, hogy mik a nemzetiségek jogai az utódállamokban. Mindegyiknek, tehát Csehszlovákiának is, Romániának is, a Szerb-Horvát Királyságnak is, ha jól tudom, még Ausztriának is. A szerződéséhez, mert ők ezt szerződésnek értelmezik. Ahhoz csatolták. És következő az, tehát csak néhány pontját említem, mert ez egy elég sok pontból álló záradék. Ez a következő van. Egy. Szigorúan tilos az etnikai arányokat megváltoztatni a most hozzájuk csatolt területeken. Na most, tessék megnézni a jelenlegi etnikai arányokat és az akkoriakat. Na most, a nyelvhasználatra vonatkozó hivatalos nyelv, ha nem tudom én mennyi a lakosság arány, akkor mind a két nyelv használt a kötelező feliratokban, tehát minden, ami nemzetiség jogaival kapcsolatban, hát már akkor ugye fölmerült. Egészen tűrhető, ahogy végigolvastam, úgy néztem, hogy na ezek most megjavult adófelügyelők, vagy mi folyik itt? És az utolsó pont pedig az volt, hogy a békeszerződés nem lép érvénybe addig, amíg ezt a záradékot valamennyi utódállam a saját parlamentjében nem fogadtatja el, nem ratifikálja és nem iktatja törvénybe. Tessék válaszolni nekem arra, hogy melyikek iktatták törvénybe. Egyetlen egy sem, mai napig sem. Na most akkor tessék föltenni a kérdést, akkor érvénybe lépett ez a békvárat? Nem. Akkor miért beszélünk róla úgy, mintha érvényben? Az más kérdés, de itt saját maguk fogalmazták meg. Na most, ha egy Raffay tárgyal, miért nem ezen az alapon tárgyal? Az rendben van, hogy a jelenleg külügyminiszter az olyan, amilyen, az nem fog ilyen alapon tárgyalni. Az azt nézi csak, hogy mennyit rak a zsebre egy ilyen tárgyalás után. Tehát mennyi részét tudja kiárusítani az államvagyon, ha még maradt egyáltalán. Tehát ezekkel nincs is semmi gond, de ezek azt teszik, amiért fizetik őket. Tehát nem itt van a gond, hanem ott van a gond, hogy amikor egy Raffay tárgyal a saját könyvében nem érzi, hogy melyik az a 10 mondat, ami a lényeges. Itt vannak a gondok. És a nagy része meg az ország lakosság egyáltalán nem is tud erről az áradékról. És nem tudja azt, hogy ennek a függvényében érvényes vagy nem a trianoni békediktátum. de nevezheti szerződésnek is. Teljesen mindegy, melyik szemszögből nézi, mert ez román szemszögből is csak akkor érvényes. Vagyis nem érvényes. És miért nem ilyen alapon tárgyalunk? Teljesen más a dolgoknak a súlya, hogyha én ezt veszem alapul. Na most szoktak hivatkozni a párizsi békeszerződése, amelyiknek már nincs ilyen záradéka. Igen ám, de folyamatosan Trianonra hivatkoznak. Tehát vigyázat, mert ez viszont tényleg benne van mindent, hát róla szóló, már párizsi békeszerződésekkel foglalkozó irodalomban, tehát itt nincs mese. Ha Trianon nem érvényes Párizs se. Ez nem vita téma. Tehát ez azt jelenti, most egyébként olvastam legújabban, témához tartozik, egy jogász fejtegetését, ez pár oldal. Aztán internetről vették le. Most a neve hirtelen nem jut eszembe, és éppen nincs nálam, amelyik a délvidéki magyarságról mutatja ki, ezek szerint ismerik, kimutatja, hogy magyar állampolgárok mai napig.
Igen.
Tehát semmi szükség nincs itt arra, hogy mit tudom én, egy Csótány vagy egy valamelyik bajtársa elismerje ezt. Semmi szükség nincs rá. Jogilag teljesen tiszta az eset. Tehát itt kampányolhat, ahogy akar, ez egy tény. Tehát ők mai napig magyar állampolgárok, és ő odaírja nagyon becsületesen, hogy ő a román kérdést, a szlovák kérdést nem vizsgálta közelről, de lényegileg ugyanez a helyzet. Tehát ugyanazok a törvénycikkek vonatkoznak rájuk. Tehát a visszatéréskor 38-ban ugye a Felvidék, még 38-ban, 39-ben nem emlékszem a kárpátaljai rész, és aztán az 39, az 39 volt. Igen, és aztán 40-ben volt ugye hogy hívják a bécsi, második bécsi döntést. Tehát azt hozta vissza Erdélyt. Ugye, tehát Észak-Erdélyt, tehát ők csak azt a részét. Na és utána meg 41-ben volt a délvidék. Mindegyik esetben kivétel nélkül azonnal becikkelyezték a magyar parlamentet, törvényé vált az, hogy egyenjogú állampolgárok, nem volt kivétel, tehát ugyanúgy állampolgárok lettek, ugyanolyan jogokkal az azon a területen élő szerbek is. És nem volt olyan, amilyen a román, a csehszlovák, a délszláv 1921-es, mert 21-ben cikkezték be, hogy azt mondja, egy éve van az ott lakó magyaroknak, hogy eldöntsék, hogy román állampolgárok lesznek, vagy pedig megmaradnak magyarnak. Ha egy év után is azt vallják, hogy magyar állampolgárok, akkor kötelesek elhagyni az országot. Saját szülőföldjükről kiebrudálják őket. Na most hát elég sokan voltak, akik emiatt jöttek át menekültként. Na most ezek tényleg világra szóló aljas bűnök. Tessék összevetni az 1933 és 45 közötti másféle bűnökkel. Hát súlyban el se érik, nyomukba se lépnek. Ezek olyan mértékű aljaságot fednek le, hogy az ember azt mondja, most már nem nekem kéne ezt abba hagyni. Hát nem szégyelled magad. Most azt mondja, 20-szor eladod a hulláidat, aminek egy tized része talán a valódi. Tehát hogy képzeled te azt, hogy azzal lefedsz valamit, ami valódi sérelme az emberiségnek, és ami nagyságrendileg hatalmasabb, és amit nem lehet tovább halogatni. Tessék erre a kérdésre választ adni. Most kollaboráns az emberiség ezzel a gazemberséggel, majd pedig azt mondja, hogy üljünk le újra, tárgyaljuk végig, mert egy tényleges sérelem történt. És ezt nem lehet hallgatni, nincs az, hogy na most persze, hogy megbocsátunk, persze, hogy nem arról van szó, hogy egy mai román, most akkor rajta elverjük a port. De tessék számára tisztázni saját nyelvén, hogy micsoda galátságok történtek. Mert ez tényleg anyai kötelesség. És bizony minden nemzedéknek újra és újra türelmesen el kell magyarázni, és egyszer majd emelkednek az emberségnek arra fokára, hogy azt mondják, hogy hát szégyeljétek magatok a szüleim, nagyszüleim, meg azoknak a szülei, mert ez tényleg világra szóló az emberség volt, és megpróbáljuk jóvá tenni. Mert ezt csak ők mondhatják ki. És ez volt Fortinak a nagy felismerése, hogy bár katonailag akkor már olyan helyzetben voltunk, hogy be tudtunk volna vonulni. És Hitler éppen ezt akarta megakadályozni, mert neki fontosabb volt a román partnerség, mert ugye az olaj ott volt. Tehát ezért nekik is csalt. Tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy bizony a határok megvonásánál nagyon-nagyon galádul csaltak a románok javára. De azt akarta megakadályozni, hogy katonailag foglaljuk vissza, mert akkor nem Észak-Erdélyt foglalták volna vissza. És ez ezért hívta össze a románokat, meg a magyarokat Bécsbe, és próbálta egyeztetni őket. Ezt nem Hitlernek köszönhetjük, hanem neki nem köszönhetjük. Tehát éppen, hogy neki köszönhetjük, hogy nem kaptunk vissza annyit, amit magunk erejéből vissza tudtunk volna foglalni. Mert akkor már volt olyan, hát a hadsereg felszereltsége, hogy bizony be tudott volna vonulni magától is. És az a bizonyos Károly vonal, amire olyan nagyon büszkék voltak a románok, hát az értám egy kalapszarvas gombát, vagy még annyit se. Tehát lehetett tudni, hogy az mennyit ért. És azt ráadásul ott is hagyták. Tehát azt úgy kellett elbontani, egy perc alatt elbontották a honvédek. Tehát ez csak azért jó tudni, mert azért a tények mafacs dolgok. A tényekkel tényleg foglalkozni kell, tudomásul kell. Én nagyon jól tudom, hogy van, aki ezt nagyon savanyú képpel veszi tudomásul. Hát nem tudom édesíteni az álmát. Tényeket tudomásul kell venni. És nem lehet végletekig hallgatni róla. Azt, hogy ez mikor válik politikai hatóerővé, itt semmit nem a politika fog eldönteni a következő évtizedekben. Semmit. Semmit. Azt fog eldönteni, hogy mi valódi emberségből mennyi példát tudunk konkrétan mutatni, konkrét családként, konkrét személyként, az ő konkrét családjaiknak, konkrét személyeiknek. Itt vagy alulról újul meg a világ, vagy sehonnan. Mert ez a rablóbanda, aki most fölöttünk van, ez hálózatként működik, és teljesen minden minek nevezi magát. Ezt én már milliószor elmondtam. Az, hogy tegnap Zaharov volt, ma Zuckerman, semmi értelme nincs ebbe belakaszkodni. Ugyanaz a garnitúra. Teljesen ugyanaz. Ugyanabból a forrásból kapja a fizetését, és ugyanúgy a mi zsebünkből pótolja meg. Tökéletesen mindegy, hogy minek nevezi magát. Viszont nekünk óriási erők vannak a kezünkben, de hatalmas erők. És itt lehetett érezni Nádasdon. Elég egy normális plébános, aki valóban arról beszél, amiről kell. Azonnal megjelenik a csoda, azonnal közösségé válik a falu. Itt már 10 falu együtt alakította ki. Ott van szépen felsorolva a nevük. Semmi hőzöngés, semmi tévé, rádió, és soha nem hallottam erről. Egyszer csak oda viszi az embert az útja. És ha minden 10 falu így összefogna, ez egy újabb Szent Istváni fordulat lenne. És mi az akadálya? Mit tud ebben egy csótány beleszólni? Azt tessék nekem mondani. Tehát ezek az igazán nagy dolgok. És az a helyzet, hogy például Erdélyben jelenleg már így szerveződnek a dolgok. Már most nagyon indulnak délvidéken is, ahol a legnehezebb a helyzet, és hiába vernek meg naponta 2 magyart, egyelőre még nem ütünk vissza. Aztán majd annak is eljön a sorra. De csak figyelmeztetésként, hogy álljon meg a menet. Mert itt a megfélemlítésről az, hogy teljesen nyilvánvaló. És ráadásul, hogy hogy viselkedik egy szerv, azért ezt tessék már megtanulni. Őt ugye a koszovói részről kiszorították. Nem azt vizsgálja, hogy mi bűnt követtem el, hogy a Jóisten így ver engem. Eszében nincs ilyet feltenni. Ne felejtsük el, 1526 után mind a 2 nagy felekezetnek, a reformáltnak is, meg a katolikusnak is, minden jellegzetes alakja, egy Pázmánytól kezdve egy magyar Istváni, mind azt féltatta, hogy mi mit követtünk el bűnt. Nem az ellenség. Mi? Milyen hibát, milyen bűnt követtünk el? Tessék megkérdezni, hány szert kérdezte meg ezt eddig? Pedig dögivel vannak papban. Több van pap, mint mit mondjak Svábogár. Tehát, és mindegyik uszítja őket, de a legkegyetlenebb módon uszítja. Soha még saját magában nem keresett szerb hibát. Na de a romára ez ugyanúgy áll. Tóth mikor kereste saját magában hibát? Tehát itt azért nagyok a gondok, mert idáig föl kell tudni emelni őket. Mert ha ő nem tudja magában a hibát megtalálni, soha nem fogja tudni kijavítani. És az meg nyilvánvalóan nem megoldás, hogy akkor kiírtja a magyarokat, és akkor utána már nem lesz, aki figyelmezteti a hibáira. Először is a magyart nem lehet kiírtani. Ez jobb, hogyha most is tőlem tudják meg, mert tényleg nem lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi címerünk tökéletesen magában foglal, az, ami miatt nem lehet. Tehát ugye egyszer van, ezt én gondolom ismerjük a címerünket. Hát nem véletlen, hogy megszüntették egy ideig. Ezt nem lehetett használni. Tehát itt arról van szó, hogy ha én lerajzolom ezt a jelet, akkor ez minden ókori, tényleges birodalomban, ez a magának, a földnek, az országnak volt a jele. Ha én erre ráteszek egy 2-es keresztet, az azt jelenti, hogy egy E betűnek a rovás írásban ott van a jele. Most egyszerűen kiolvasom, ezt mindig is így olvasták ki, hogy egy. De mindegyik betűnek az elejére tették az E betűt. Ez mit jelent az egy a régi magyar nyelvben? Az Istent jelentette, és azt, hogy szent. Tehát ez mit jelent, ez milyen föld? Szent föld. És mi szent föld, bocsánatot kér. És mivel van lefedve? Azzal a szent földdel. Érthető? Tehát nagyon vigyázzunk, mert itt nem egy-két dolgot fettek le, itt az egészet lefették. És minden vonalon észre lehet venni, hogy mit mivel fednek le. Tehát minden esetre már lehet érezni, hogy itt egy rendkívül fontos dologról van szó. De ez csak az egyik fele. A másik fele, most ezt tettőlem. Tehát a másik fele, ugye az pedig 1, 2, 3, és hát ugye ez most az, ezek a pirosak, a többi az az ezüst. És akkor itt van a negyedik. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez maga, ez a négyesség, ez a hullám természetű lét. És ez micsoda? Ez a megszentelt statikus lét. Na most egy nemzet, amelyik egyenlő arányban tudja változtatni a dinamikus létét, meg a statikus létét, azt hogy akarják elpusztítani? Ezek megőrültek. Hát fogalmuk nincs egy nemzet működéséről, de a világ működéséről sincs. Ezek a holnapig tartó haszonszerzés, ez minden horizontjuk. Semmivel se több. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy egy ilyen nemzetet el lehet pusztítani, hát az tényleg megőrült. Sőt, minden ilyen megpróbáltatás után bölcsebben újul meg, mert a megújulás azt jelenti, hogy hol eltűnik a szemük elő, akkor energiaformában ér tovább. Hol utána megint megújul, és akkor megint testet öltve, és statikus formában öltve. Tehát ez a kettő, ez egy pulzálás. És utána lehet ezt tovább folytatni, de ez most nem a mai témánk. A lényeg az tehát, hogy a Trianonban valóban tria és non a lényege. Ezt már nagyon sokan leírták, elmondták, ez egy háromszoros nem. Itt a legfontosabb nem az isteni tervre történt. Tehát amit az Isten egybeszerkesztett, az ember ne válaszza szét. Ezt a házasságról fogalmazta meg, ha jól emlékszem, maga Jézus. De erről van szó. Egyébként tökéletesen az ember ismeri a Kárpát-medencét, hát tudja, hogy ugye egy egység bejön ide a Duna, és két részre osztja. Ugye tudjuk a körtáncokból, hogy a Dunán túl érésze az egyik irányba, aztán ebbe az irányba fog, ebbe meg ebbe az irányba fog. Tehát tökéletesen lehet érezni a Dunán túl a női komponens, a Tiszántúl, tehát általában a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl az a férfi komponens, így is viselkedik. És a kettőnek az arányos együttléte az adja a teljességet. Tehát a Yang és a Yin itt együttműködik. És van egy rész, ez itt van, ugye Erdély, tehát azon belül, ez a történeti Erdély. Tehát azt jelenti, hogy a királyhágótól, tehát nem a, hogy mi a Párciummal együtt, hanem a királyhágótól. Azt pedig mindent kicsiben tartalmaz. Tehát az a rezerv, az a tartalék. Nem véletlen, hogy azt támadják iszonyatos erővel. Tehát ez felel meg a kisagynak, mert ez tulajdonképpen egy koponya, amit itt látunk. Ez a kisagy itt van a nyugati teremen, itt van a racionális gondolkodásnak a helyszíne. És itt meg a megfelelő helyeken, ugye a megfelelő részek. Tehát azt jelenti, hogy minden tekintetben egy szerves egység. Aki ezt szétveri, szétdarabolja, az tényleg Isten ellen való vétket követel. Tehát az első nem, az az isteni ütterre szól. Ha valakinek számára ez nem reális fogalom, vagy nem tud vele mit kezdett, az eleve már nem is tekinti ezt tételnek. Na most a második, az az eszélyességre. Tehát azt jelenti, hogy az értelemre, egy hatalmas nem. Hiszen ezt pontosan tudták, hogyha ezt felosztják, akkor az egyes részek önmagukban életképtelenek lesznek. Egyébként éppen ezért is osztották föl. Tehát az észszerűség az diktálná, hogy egybe maradjon, mert mindent meg tudnak termelni, amit itt termelnek, arra itt van szükség, amit itt termelnek, arra itt van szükség. Tehát egymásra utalt népek és csoportok, semmit nem kellett volna behozni külföldről. Semmit, de semmit. De szavakat sem, hogy érthető legyen. De de úgynevezett szellemi termékeket sem. Tehát amit ide behoznak, az mind szemét. Tehát nem a helyén van. Mi a szemét? Az, ami nem a helyén van. Tehát minden érvényes, akármi a szemét. Mert ilyen nem volt valaha egy háztartásban, hogy szemét. Tehát gondoljunk egy falusi háztartásban, ilyen nincs, hogy szemét. Hát hogy? Az visszaépül a természetbe. Tehát olyan van, hogy emésztőgödör, olyan van, hogy domb, hát hiába mondja szemétdombnak, az utána szépen beépül a természetbe megint. Tehát lesz vele trágya, semmi nem veszett kár. Miért? Mert eleve ilyet nem is készítettek. Tehát eleve semmi sem egyetlen célra készült, hanem minden sokféle célra. És ameddig tartott, addig mindazon célokra használták is. És ha történetesen eltört vagy elavult, mit eltüzelték? Hát semmi nem került. Tehát most tessék megnézni ezeket a szemétdombokat. Nem is kell, kimennek egy erdőbe, tele van szeméttel. Tehát egyszerűen nem tudják fölfogni egy önellátó rendszer, az, mint ami a Kárpát-medence, semmiben nem szorul behozatalra. Minden kőzet megvan itt, ami a világban egyáltalán létezik. Aztán mindenféle energiaforrás megvan. Tehát nem csak a szén van meg, nem csak a, mondjuk, olaj van meg, hanem, mert ezek másodlagosak, és egyáltalán nem is lenne szabad őket bekapcsolni, hanem hát az erdőségek bőven eleget hullatnak le ahhoz, ezeket ma ott hagyják természetesen. Ahhoz, hogy az a tüzelőigény mindenki számára biztosított legyen, amitől hát természetesen visszatérül minden a természet. Ez hamuformában megint belemegy a trágyanyagba, tehát amivel a földet lehet javítani. Tehát semmi nem vész kárba, nem marad hulladékként, szemétként. Most jelenleg mindegyik behozatalra szorul. És honnan? Azokból az országokból, ahol azok az urak, akik a békediktátumot diktálták. És ez a baj, hogy egy tótot nem lehet meggyőzni róla, hogy ide figyelj, most szórakozol. Hát az a terület nem lehet önellátó. Nem majd akkor újabb területeket fog tőletek elrabolni. Tehát egész egyszerűen nem lehet neki megmagyarázni, hogy semmi értelme nincsennek. Úgy használhatta valaha is a nyelvét, ahogy akarta. Én Csontvárival foglalkozom, Csontvári Kisszebenben született. Saját maga írja, Kisszebenben Tóth iskola volt és német iskola. Nem volt magyar iskola. Ez nem kis település volt. A magyar királyság területén egy magyar városban nem volt magyar iskola. És ezek sírnak. Nem volt. Miért? Mert a népességnek az a része, amelyik, hát hogy mondjam, beleszólt a hatalomba, az úgy gondolta, hogy ha valaki magyar, menjen át a következő faluba, vagy menjen el az Alföldre. Neki is le kellett menni az Alföldre magyar szóra. Tehát itt szó nem volt olyan típusú elnyomásról, hogy Tóth tehát köteles magyarul tanul, és nem tanulhat saját anyám. Dehogy nem tanulhatott. Ameddig akart, addig tanult. És ugyanez is a románok. Egyáltalán nem is engedték, hogy a tanfelügyelő, erre nagyon pontos adataink vannak, hogy Magyarországból tanfelügyelő, most tessék figyelni, olyan munkatársat is alkalmazzon a felügyeletnél, aki tud románul. Nem tudom, értjük-e? Tehát szigorúan tilos volt, és ezt törvény szabályozta, hogy szigorúan tilos a felügyeleti szervnek olyan munkatársat alkalmazni, aki tud románul. Miért? Mert az belát a kártyáik közé. Érthető? És hát ők már akkor azt a hamis történelmet tanították, amely a magyar ellen, mint valami sátáni erő ellen uszította a magyar királyság területén a románokat, tulajdonképpen oláokat, mert akkor tehát vették fel a román nevet, és ha ebben mi belelátunk akkor esetleg eszünkbe, hogy talán már ne haragudjatok, hát akkor legalább menjetek ki a saját királyságotokba, a regádba. Hát ha ennyire akartok dákok lenni. És ha meg tényleg dákok akartok, akkor viselkedjetek dák módra. Hát tudni, a dák egy becsületes nemzet volt, egy hazájáért kiálló nemzet volt. Na most ilyen a román? Minden egyes négyzetmétert súlyos hazugságokkal szereztek meg, súlyos árulásokkal és hitszegésekkel. Egy négyzet centiméterjük nincs becsületes úton megszerezve. De a legarcátlanabbal, és a leghívebb szövetségesüket, aki a legtöbbet adta nekik, meghívták a vezérkart 1944. augusztusában, és ott lemészárolták a német vezérkart. Úgyhogy már megnézhetik, hogy a németek hogy fogják, mert a német nem felejt, az nem bocsát meg. Ezt még egyszer nagyon meg fogják tapasztalni. Szóval ilyen fokú aljasságot, hogy azt, akinek én mindent köszönhetek, és hát ők sokkal intenzívebben, nagyobb hadseregrészekkel segítették Hitlert, mint a magyarok. Hát hiszen jobban föl voltak fegyverezve. Hát ők a két világháború között úgy fegyverkeztek, hogy akartak. Nekünk rendkívül szigorúan meg volt szabva, hogy mennyi lehet puskában, milyen típusú lehet a puska, mennyi lőszert lehet vele tartalékolni, egyáltalán milyen mozgójárműveket lehet használni, abból mennyit lehet, milyen méretű, minden. Tehát amikor én ezt elolvastam, én komolyan mondom, időnként letettem, mert egyszerűen nem bírtam magam. Az olyan vérlázító aljas. Szóval egyszerűen halálra ítéltek egy nemzetet. És az, hogy mi életben maradtunk, az két óriásnak köszönhetjük. Az egyiket Teleki Pálnak hívták, a másikat Bethlen Istvánnak hívták. Mind a kettő erdély volt egyébként. Mind a kettő elsősorban természetesen a Jóistennek. De az, hogy egyáltalán volt annyi erő bennük, hogy ezt a nemzetet, hát gondoljunk arra, hogy a pályaudvarok tele voltak vagonlakókkal, de tel is tele voltak. Olyan munkanélküliség volt, hát hogy adjanak munkát, mikor a nemzetnek teljesen jogtalan, hatalmas jóvátételeket kellett fizetni. Mi az, hogy jóvá? Én fizetek a rablónak, érthető? Tehát ez hihetetlen. Egyszerűen olyan a dolog, hogy az ember azért viszonyog attól, hogy kézbe vegyen egy ilyen könyvet, még én is bizony viszonyogok. Mert egyszerűen elönt a hullám a dű, és le kell csillapítanom magam. Mert hihetetlen, hogy ilyen aljaság. Tessék, parancsolj.
Tessék, egy gyerek közöttelésen átállás után felségében,
Igen. Ez egyébként az a két gép, azt hiszem kettő, nem is emlékszem a hány, amely Kassát bombázta, hogy bennünket beugrasszol, azt meg román repülőtérről engedték, azok német gépek voltak egyébként. Tehát itt, de hát Nagy Imréket hova vitték ki? Tehát azt a regátba vitték ki, nem merték Erdélyben tárolni őket. Kivitték a regátba. Na, ennyit akkor a szűkebben vett trianoni kérdésről. Tehát még egyszer elmondom, tényleg nagyon kell, hogy tudjunk róla, hogy létezik ez az áradék. Soha nem vonták vissza, mai napig teljesen alaptalan a békediktátum. Soha nem lépett érvénybe. Tehát jogilag teljesen alaptalan, érvénytelen. Semmilyen más alapról nem szabad elindulni tárgyalásnál. Meg lehet találni, tessék, megkeresni, megtalálható, vagy Raffay Ernőnek valamely könyvében, vagy még egy könyvet tudok ajánlani, nagyon jó, és tényleg nagyon hát meggondolkoztató adatok, egy Vecseklői József. Azt hiszem Y-nal, de erre nem merek esküdni, az lehet is. És József. És az a címe, hogy Trianon, gondolatjel, nemzetgyilkossági kísérlet. Nagyon nem szeretik ezt a könyvet. Mert ezek után, hogy adjuk be azt, hogy ami 33 történt, az az egyetlen nemzetgyilkosság kísérlet, mikor még akkor nem is volt nemzet. És ez viszont kemény tényekkel bizonyítja, hogy minden egyes határozat olyan volt, hogy ha csak egyetlen egy ezek közül teljes értékűen érvényesül, már abba belehalt volna egy nemzet. Tehát ha mi tényleg nem fölülről kapnánk a védettséget, már réges-régen nem lenne magyar a világon. Olyan mértékű volt az aljasság. És akkor a három nemből még csak kettőt említettem, a harmadik pedig az emberiesség ellen. Tehát az, hogy falu közepén húznak meg határt. Akkor olyan patak, amelyik hát kis ilyen papírhajókat is nehezen sodor, mint hajózható határ, ilyen a Ronyva, ilyen az Ipoly, mai napig egyik se hajózható, teljesen nyilvánvaló hazugság, nagy igazság.
Szóval azt mondták, hogy a csehek, hogy az hajózható, hogy
úgy volt eladva. Na most az egyik, aki a győztes hatalmak részéről hát képviselte az ő országokat, az egy, ugye mondom a nevét, aztán Lloyd George volt az angol részről. Mindesetre ő nyilatkozott valamikor még a 20-as években, vagy a 30-as éveken, abszolút hivatalosan, akkor már nem volt miniszterelnök, és azt mondta, hogy ha mi tudtuk volna, hogy mekkorákat torzítottak az adatközlőink, soha nem írtuk volna alá. Hivatalos nyilatkozat. Na most, és helyesbítették, és helyrehozták. Ezt nyilatkozni könnyű. Tehát ezt nem lehet annak fölfogni, hogy egy nem bocsátkérésről szó se volt. Csak annak a bevallására, hogy tudatos megtévesztés áldozatai voltak. Azt hiszem, ezt is használja ezt a kifejezést. Tényleg, tudatos megtévesztés áldozatai. Ki kérte őket, hogy áldozatokká váljanak? Miért nem néztek utána? Ott voltak nekik készen. A kiváló tudósoknak a teljesen elfogulatlan, kiváló véleménye. Na most ehhez még egyet kell tudni. A magyar királyság számára, most nagyon fontos, hogy jól fogalmazom, a magyar királyság számára mikor fejeződött be az első világháború? Mikor és hol és milyen, hát hogy mondjam, erről van szó. Köszönöm szépen. Pádovai egyezménye. Na most a Pádovai egyezményt lehet olvasni teljes szövegét, nemrég adták ki azt a könyvet, amelyik erről szól. Páduainak írja, mert ugye a németesen ezt Páduának ejtik. Na most, ebben az egyezményben mekkora területi veszteségei voltak a magyar királyságnak? Egy négyzetcentiméter sem. Tehát mi úgy fejeztük be katonailag az első világháborút, hogy fegyverben állt a teljes honvédségünk, és semmiféle területi veszteségünk nem volt. Magyar katona külföldön állomásozott, és külföldi katona nem állomásozott Magyarország területén. Ez volt az első világháború lezárása. Na most, hogy sikerült elérni mégis, hogy Trianonban az lett az? Na most, erről van szó. Tehát belső rohasztás. A szó legszorosabb értelmében, lefegyverzése a hadseregnek, és ez azt kell tudni még, és ezek tényleg elég lényeges tudnivalók, hogy a osztrák-magyar monarchiának kétféle hadsereg típusa volt. Az egyik a közös hadsereg volt. Ezt nevezték rövidítve KUK-nak. Ez a Kaiserliche Königliche. Tehát császári és királyi hadsereg. Na ez a közös hadsereg. Tulajdonképpen ez állt harcban az Antanttal. Tehát miután államformát tekintve, ugye közös volt a hadügy, a külügy és a pénzügy. Tehát ez a három volt közös az osztrák-magyar monarchiában. Tehát a hadügy az a közös hadseregnek a hadműveleti sorozata volt. És így is kötöttek fegyverszünetet Páduában. Az aláírók között többségében osztrákok voltak, egyetlen magyar volt, ő hozta haza az egyezményt. Most a neve nem jut eszembe, de megjelent a könyve még a 20-as években, és utána most újra kiadták. Páduai egyezmény, azt hiszem ez a címe a könyvének. Na most lényeg a következő. Emellett volt Ausztriának is külön egy honvédsége, meg Magyarországnak is külön egy honvédsége. Tehát ez azt jelentette, hogy két típus volt. Volt a közös, meg volt a külön-külön. Na most a magyar honvédség hivatalosan senkivel nem állt hadban. Ugye, mert csak az osztrák-magyar monarchia állt hadban, és annak volt a közös hadserege. Ugyanis eredetileg már ezt 67-ben a kiegyezéskor nagyon bölcsen úgy kötötték meg az ide vonatkozó egyezményt, hogy tudnélik, jobb vigyázni a sógorra. Legyen egy önálló vezényleti nyelvvel, magyar vezényleti nyelvvel, magyar kiképzéssel, legyen egy honvédségünk. Mit lehet? Honvédség harcra készen, fölfegyverezve, veretlenül, itt állt készen arra, hogy felvonuljon a történelmi Magyarország határain, és megvédje a saját családtagjait. Egyetlen dolog hiányzott, és oda a legfőbb hadúr hadparancsa. Ezt a hadparancsot... az még nem ő volt. A legfőbb hadúr az a magyar koronázott, szent koronával koronázott király. Az ő hat parancsa nélkül egyetlen puskalövés nem történhet a nemzeti. Tehát a honvédség, a magyar honvédség kötelékében. Tehát csak az ő parancsára vonulhattak fel a határ, minden a határokra, minden készenlétben állt. Az akkori miniszterelnök Vekerle Sándor, W-vel írja a nevét, a Vekerle telepet róla nevezték, egy nagyon kiváló ember volt. Ő volt akkor az utolsó miniszterelnök volt, aki még magyar volt, és tényleg magyar érdeket képviselt. Na most ő ott megírta az emlékiratait, tehát ezt lehet olvasni magyarul, megjelent ez a része, amit most idézni fogok, megjelent a Hunniában is. Nem kell félni a Hunniától, természetesen támadják, iszonyúan fröcskölnek, amelyek meghallják, fröcsköljenek. Ez viszont joguk van. De semmi gond, a Hunniában megjelent a teljes idevágó rész egy az egyben. Tehát nem furtítva, nem hozzátéve. És ebben mit ír le Vekerle Sándor? Hogy ott éjszakázott már a király előszobájában, hogy kicsikarja tőle a hadba hívó hat parancsot. És nem adta ki, és húzta az időt, és megint nem adta ki, és megint húzta az időt, és végül megszökött valamilyen rejtekajtón. Na most, ez ténykérdés. Na most ez azt jelenti, hogy minősített hazaáruló. Érthető? Egy személyben ő felelős Trianonért. Ha akkor kiadja a hat parancsot, egy veretlen és családját védeni halálig kész hadsereg fölvonul a határokra, itt egy szőrös talpú be nem teszi a lábát. Hát pontos leírásaink vannak arról, hogy milyen állapotban volt a román hadsereg, amikor bevonult Kolozsvárra. Hát egy hihetetlenül lezűlött semmi, tehát mit mondjak, hát kóbor kutyák szintjén felfegyverezve, és hát ami a harckészségüket illeti, ott egy puskalövés eldördült volna, ezek meg nem állnak Bukarestig, de lehet, hogy a tengerig. Tehát aki ezt megakadályozta, az a negyedik Károly, akit aljas módon boldoggá avattak a magyarság ellenében. Határozottan ki kell jelenteni, aljas módon. Erre nincs mentség. Semmiféle mentség nincsen. Most ez azt jelenti, hogy ez után került sor arra, hogy itt kormányváltozás legyen, pontosan egy maffia magához ragadta a hatalmat. Hazakerült ez a bizonyos Pádolyi Egyezmény szövege, és a szeme láttára vágta a szemét kosárba Károly, mert akkor már ő volt, aki aztán tényleg, hogy mondjam, foroghat a sírjában, mert ha valaki hazáról volt itt, akkor Károly Mihály az volt. Egy sötét gazember volt, aki eladósodott odáig, hogy már a birtokai tulajdonképpen nem is az ő tulajdonai voltak, és erre meghirdette, hogy földet oszt. Szóval egy gátlástalan aljas gazember. Most ennek szobra áll a parlamentben. De Teleki Pálnak nem állhat szobra Budapesten. Csak azért, hogy érezzük, hogy milyen hatalom van jelenleg Budapesten. Na most az a példa, amit itt hallottunk, most éppen a Lindner Béla volt. Az a hadügyminiszter első dolga volt lefegyverezni a magyar honvédséget. És abban a pillanatban ki voltunk szolgálta, addig jöttek be, ameddig hajtottak. És az a Károlyi, aki ugye szemétkosárba vágta a Pádolyi Egyezményt, az levonult Szabadkára, és ott Belgrád, bocsánatot kérek, így van, Belgrádban. Helyezbitek. Így van. És arról írja le a Szent, azt hiszem a Bertelló volt akkor az ottaniak, a francia kihelyezett. Mert több francia ilyen vezető volt, katonai vezető, akivel tárgyalni kellett, ő volt az egyik. És ahogy leírják szemtanúk, következő volt, este érkeztek meg, egy kis csapat volt, nem is tudom, ami 5-6 ember volt, Károlyival együtt, és akkor ezeket így sorba állította a fogadóhelyen, ez a nevezük Bertelónak, azt hiszem ő volt, de nincs jelentőség a névnek, és akkor egy ilyen lámpával sorba ment előttük, így először az egyik oldalról, utána a másik oldalról, így megint, utána odállt, és azt mondja, maguk mint zsidók. És akkor elkezdtek így hápolni, hát igen, jó, köszönöm szépen. Pontosan tudta, hogy itt magyar érdeket innentől kezdve senki nem fog képviselni, azt diktál, amit akar. És innentől kezdve tényleg azt diktáltak, amit akartak. Most ezeket név szerint ismerjük, ezek bizony tényleg azok voltak, itt nincs mese. És hát nyilvánvalóan mindegyik mellé lehet egy becsületes zsidót is beírni egy névsorban, de attól még Trianon nem fog megjavulni. Tehát itt bizony történelmi bűnök vannak, igazán van mit lefedni. És majd egyszer ezekről is nyilvánosan fogunk beszélni. Egyelőre publikálni már publikálták ezeket a tényeket, de meglehetősen zárt körben ismeretesek. Tehát már publikált tények. Tehát ezeket kell tudni minden magyar embernek, mert mi tényleg vállaljuk a keresztutat, tényleg vállaljuk. Tehát ez azt jelenti, hogy Mátyás óta keresztutjárás történik a magyarok részéről. Na de akkor ezt tessék így megfogalmazni, és akkor tudja az ember, hogy ez valami ért történik. És minden keresztutjárást a végállomásáról tudunk visszafelé minősíteni, tehát a feltámadástól. Ez azt jelenti tehát, hogy ha tudom, hogy keresztutjárás van, akkor tudom, hogy van feltámadás. És akkor én nekem ebből kell értékelni minden tettet, és akkor nem síránkozok azon, és főleg eszem ágában sincs semmiféle gyűlölködés, hanem azt mondom, hogy egyetlen dologra kell figyelni, javul ezáltal az emberiség, vagy nem. Tehát fölemelkedik-e egy emberi szinten, mert jelenleg nem ott vannak. Nem ott vannak. Most ez az, amiről eltérnek a vélemények, hát mondjuk én hallottam Tőkés püspök urat úgy nyilatkozni, hogy hát az volt a reményünk, hogy mi fogjuk majd, ugye mint egy határa hát ölel magába bennünket, hogy a románokat emberi szintre emelni. Sajnos nem így történt, ők balkanizálnak bennünket. Na most Tőkés püspök úrnak nyilván minden joga megvan így nyilatkozni, de én hozzáteszem, én is járok ki, eleget járt, nem igaz. Nem igaz. Mint ahogy az sem igaz, amit ő a december 5-e után nyilatkozott, és nagyon rossz, hogy így nyilatkozott. Adott alkalommal majd szóban is megemlítem neki, nagyon rossz, nagy kárt tett azzal, hogy és hogy nyilatkozott. Egyből még azon az estén lehetett hallani, és saját fülemmel hallottam. Azt mondja, úgy látszik, hogy a magyarok a zsebükben hordják a szívüket. Nem igaz. Ha valakinek nekik kellett volna tudni, hogy itt a népi demokráciából egyenesen a gépi demokráciába jöttünk át, és ő, mint nemzetközi szinten tájékozott ember, pontosan tudhatta, hogy mióta géppel értékelnek szavazatokat, egyetlen egy választás sehol a világon nem volt hiteles. Egyetlen egy sem. Tehát mindegyiket előre programoztak, hogy milyen ügyesen leplezték, ezt az egy külön kérdés. Most az ukránoknál például bedobták a nagy, hú, most ők nagyon ügyesek, haj, meg rászkarikált, a végeredmény volt eleve bediktálva. És csak három fázisban csinálták, és közben ők meg tomboltak, hogy milyen nagyszerűek. Őket sokkal jobban átvertek, mint bennünket. És ezeket azért jó tudni, mert nem lehet egy nemzetet felelőtlenül kétségbeesésbe hagytani. És főleg nem akkor, hogyha valaki szellemi vezető. Tehát püspök, és ugyanakkor hát a magyarságnak olyan szintű képviselő, hogy a Magyar Világszövetségének tiszteletbeli elnöke. Nem lehet. És ezt meg kell vele értetni, ez egy felelőtlen nyilatkozat volt, és ráadásul nem is igaz. Tehát december 5-e óta sokkal intenzívebbé vált a magyar-magyar kapcsolat, sokkal többen mennek ki a határon túl, a belső Magyarországból, és ingyen, és nem fogadva semmiféle még úti költséget se. Nyugodtan többes szám első szemében mondhatom, soha még ennyire nem volt magyar-magyarral összekapcsolva, és a jót vinni egyik részre a másikra, mint most. Nem azért mondom, hogy köszönjük meg Csótányéknak, de pont az ellenkezőt értékel, mint amit akartak. És az meg teljesen nyilvánvaló, hogy akik már eleve jogszerűen magyar állampolgárok, hát ez nem népszavazásra fog eldőlni, hogy azoknak megadjuk el az állampolgársági jogot, mert ez soha nem volt népszavazás kérdés. Ők azt akarták, hogy Trianont a jelenlegi választópolgárokkal hitelesítsék. És hogy ez mennyire eleve eldöntött volt, hogy mi lesz a választások eredménye, már a másnap a szerbek, az ottani magyaroknak mondták, na ugye, hogy nem kellettek a magyaroknak, na ugye, hogy nem kellettek. És már másnap, tehát még nem is volt meg az értékelés, már tudták a végeredményt. Tehát ez nem igaz, ezt játsszák el, vagy szórakozzanak, akikkel akarnak. Semmi köze nincs a valódi véleményhez, tehát ahogy az ország vélekedik annak, amit a gép kikötött magába. Semmi köze nincs, de beszélő viszonyban sincs. És ezeket azért kell, nem lehet elégszer elmondani, mert ha valaki ennyit ért a számítógéphez, és nézte a választásokat a TV képernyőjén, hát az emlékezhet rá, így mentek állandóan az eredmények. Hát itt csak akkor megy, hogyha előre beprogramozom. Hát egyébként ilyen kilengések vannak. Semmiféle kilengés nem, ott ugyanaz ment tovább, ez volt az előre beprogramozott. Hát közben már annyi ilyen számítógéphez értő ember volt, utána meg még több. Mondta, láttad, láttad, persze, hogy láttam, ki nem látta. Hát aki vak, vagy aki nem akarja látni. Hát teljesen egyértelmű volt a programozottság. És minden esetre már túlságosan közel került egymáshoz a határon túli magyar és a benti magyar. Éket kellett verni közéjük. Ez volt az egyetlen igazi, rövidtávú cél, az hosszú távú pedig, hogy igazoltatni velünk Trianont, hogy na ugye mondtuk, hogy nem kell nektek a határon túli magyar. Tehát egy fenékig aljas tevékenység visszahullott rájuk. Szeretetté vált azt, amit ők gyűlölködésnek akartak elindítani. És egyetlen olyan eset volt Erdélyben, amikor kiírták, hogy magyarországi magyart nem szolgálunk ki, azt is provokálták. Megvan pontosan, hogy ki volt a provokátor. Név szerint megvan. Igen?
Igen, hát a játék szállítás, a képi szavazás, amikor tévébe bedobnak bizonyos
előrelátást,
ugyanezt lehet látni mindig már az elején.
Ez teljesen nyilván. Hát aztán az, hogy most milliárdos tétel, mondjuk az öt a lottó, hát teljesen átlátszó a trükk. Én tudom, hogy kit akarnak megtéveszteni. A másik pedig az, hogy én mag történetesen ebéd közben kénytelen vagyok hallgatni a rádiót. Már ez egy aljasság. Nem tudok bemenni egy helyiségbe, hogy ne nyomják tele a fülem kakaóval. Ezzel az idióta tudat, hogy mondjam, torzítással. És akkor nyomják a fülembe a következőt, hogy ha megmondasz egy semmi idiotizmust, hogy amit most hallasz, akkor azt melyik idétlen bit mester hát nyekerni, megmondod, akkor kapsz 5000 forintot. És akkor az ember eltűnődik, hogy nekem mennyit kell dolgozni ezért az 5000 forintért. Akkor azt mondja, ha még megmondod a következőt, hogy mit tudom én, dorombon játssza-e, vagy most akkor mondd egy másikat, akkor kaphatsz 50 000-et. És akkor azt mondja, ha még a harmadik, nem vicc, amit mondok, akkor kapsz 1 000 000-t. Kinek a pénzéből? Engedelmet kérek. Kinek a pénzéből? Hogy lehet az, hogy ő ennyiért 1 000 000-t kap, én nekem meddig kell dolgozni 1 000 000-ért? És hogy jön ehhez hozzá? És ez teljesen nyíltan és naponta, és ez most a Juventus Rádió. De hát ez mindegyik a maga kerékörében. Hát hány 1 000 000 folyik itt el? Hát hány hajléktalant lehetne ebből hajlékhoz juttatni? Hány munkanélkülit lehetne emberi szintre emelni? Hát ne szórakozz, mert erre mondják, hát ez kicsi összeg. Tényleg kicsi? Jó, adják ide, majd én elosztom másodlagosan. Jó? Ne szórakozzunk már, amikor naponta milliós nagyságrendeket kapnak, semmiért. És ráadásul még itt is üvölt, hogy saját maguk osztogatják. Hát akkor ne szórakozzunk már. És akkor jönnek az ilyen balekok, mert lehet látni, hogy szerencsétlen tényleg nem tud semmit. De az arra az egy kérdésre kihúzzák belőle a választ. Miért? Mert ő a díszgólya. Ő megkapja azt a pici kis összeget, hogy legyen már valaki olyan is, akiről elhisszük, hogy spontán. És akkor még rá lehet mondani, látjátok, ilyen hülyék vagytok magyarul. Hát ilyen piciket, szóval ennyit tudtok. Na ennyit akkor erről. Én nem akartam ilyen hosszan beszélni Trianonról, de az a benyomásom, hogy alapkérdésekben tájékozatlan. Még egy nagyon jó szándékú társaság is. Tehát ha a tázlatait akarjuk megnézni, akkor viszont azt kell tudni, hogy jelenleg a következő államok vesznek bennünket körül. Ausztria, ez lényegileg azonos azzal, amelyik a trianoni diktátum idején létezett. Más kérdés, hogy ennek most mi a megítélése, mint sógorságnak, meg mint eredetileg egy országban élt hát partnernek, végülis a Trianonban a legaljasabbul az osztrákok viselkedtek. Tehát az erkölcsileg egyszerűen minősíthetetlen. És ráadásul még pontosan tudjuk, mert ezek mind írásban, dokumentumokban, hiteles, eredeti dokumentumokban olvashatók. Mivel indokolták, hogy magyar falvakat is hozzánk csatoltak? Ott a nyugati határszélen. Mivel? Azzal, hogy úgy kell meghúzni a határt, hogy magyarok ágyúval ne tudják elérni Bécset. Érthető? Ugyanakkor, de hogy miért lőnék Bécset magyarok ágyúval, erre nem volt válasz. Kettő, Budapestet érdekes módon lehet, az lőtávon belül van a csehszlovák ágyúknak, mert az ott volt. Ma is ott van, csak hát ahhoz sokkal nagyobb a lőtávolság. Az senkit nem érdekelt. De az, hogy Bécs ne legyen ágyúzható magyar felségterületről, ezt egyszerűen az ember tényleg olyan mértékig aljasak és hazugok, hogy az ember elámul, és nem tud, szóhoz se jut. És ők már is becikkezték. Szóval ez az, hogy kicsit hazudni nem szabad, kicsit aljaskodni nem szabad, mert az azonnal lelepleződik, és azonnal visszaveri. De ha ekkora mértékűt, akkor az ember egyszerűen elámul, és ez ilyen nincsen. És 85. éve van. Na most ezt Kis Dénes ott elmondta, hogy azért mi most nagyon benne vagyunk abban, hogy tényleg túléltük. És tényleg túl is fogjuk élni, és ez nem kérdés. De azért ne felejtsük el, és hogy ez történelmileg tényleg nagyon rövid idő. Valóban az. De már több, mint fele idő óta tart Trianon, mint a török megszállás. Mert az ugyan több volt, mint 150 év, tehát itt nagyon labilisak a határa, hogy honnan számítjuk és meddig számítjuk, de már akárhogy számítjuk, már túl vagyunk a felén. És azért nem lehet végletekig, hát hogy mondjam, hurcolni, meg görgetni egy ilyen, az egész emberiséget érintő világháborút. Hát most megint egy zárójel. Olvasom ebben a könyvben, mert ebben mondom, minden benne van, csak az nem, ami a lényeg. És olvasom benne, hogy mi tulajdonképpen kikkel kötöttünk békét. Hát ez már kabaré. Tehát olyan ország, akik nem is hallottam, viszont Guinea például, vagy Mala, én nem tudom most kimondani, tessék utána nézni. Hihetetlen. Nem, hogy közös határunk nincs, bár lenne, hanem semmi közünk nem volt hozzá. Tehát onnan soha egy légy át nem szállt ide, soha semmiféle vitánk nem volt velük, azóta sem, de ők is aláírták. Tehát magyarul berángatni őket, és őket is ludassá tenni, őket is erkölcsileg. Szóval itt egy, mondom, olyan mérték az aljasság, ami az emberi mértékkel már nem mérhető. Most azért azt tudni kell, hogy vannak olyan vallás alakulatok, amelyek az első világháború végével egy új korszakot jelölnek. Most az, hogy én ezzel mennyire értek egyet, vagy nem, az egy más kérdés. Magával, azzal az irányzattal például egyáltalán nem értek egyet. Ez a Jehova tanúinak például az írás sem ott van. Az első világháború vége az lezárt egy történeti korszakot. Ott egy teljesen más, és a sátán elszabadult. Kétségtelen tény. Tehát ha én ezt nem Jehova tanúitól hallom, én magam is meg tudtam volna mondani, teljesen egyértelmű. Tehát az első világháború végével olyan, hogy mondjam, olyan mérce vált elfogadottá, amelyik nem emberi mérce. Azt emberileg már minősíteni sem lehet. Szóval ennek nincs előzménye. Itt valami olyan dolog történt, amikor tényleg az ember megnézi, valami most már kozmikus léptékben kellett, hogy változzon, mert ezt nem lehet pusztán társadalmi indokolással indokolni. Olyan mértékű gazdasági érdek sem lett. Tehát tessék megnézni, mitől lett jobb egy román parasztnak a helyzete Trianon után. Égvilágon semmivel. Tehát azt, amit tőlünk elvettek, azt nem neki adták oda, hanem egy elhárító szervezetre, és maguk között osztották el. Ezt most Securitatének nevezik, hát egymás között persze, hogy annak nevezik, hát nálunk is ávónak nevezik. Hát mindenki tudja, hogy ki az ávós besugó, meg maradvány, meg egyebek, hát ma is működik, csak fedőneveken. Tehát ott meg a Securitate működik, csak bizonyos fedőneveken. Tehát ennek a felfejlesztés és ennek a napi pénzelése, ne tessék már azt hinni, ezek ingyen lesznek besugók. Hát ezeket öltöztetni kell, ezeket etetni kell, ezeknek presztist kell biztosítani, fegyverzetet. Hát emlékezzünk vissza 89-ben, itt az úgynevezett román forradalomnál. Hát olyan fegyvereik voltak, hogy a vas traverzeket átlőtték. Tehát ezeket csak Izraelben gyártották, és csak izraelieknek. Tehát ezek az amerikai hadseregben sem működtek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hatalmas, tehát gondolhatjuk, hogy nem ingyen adták nekik az izraelik. Tehát hatalmas pénzeket kellett arra fordítani, hogy ezt a, hogy mondjam, ezt az elhárító gépezetet fönn tudják tartani. És ez azt jelenti, hogy tényleg nem volt jobb. Hát ne felejtsük el, hogy a románok a magyarokkal együtt harcoltak Ceausescu ellen. Miért? Mert semmivel nem volt jobb a helyzetük. Annyival volt jobb, hogy ők verhették a magyart, a magyar nem ütetett vissza. Ennyivel volt jobb. Egyébként semmivel nem volt jobb. És az, hogy hozzátették, hogy jó, de a regátokban van, tehát tudjuk mi a regát, tehát az az úgynevezett királyi Románia, tehát a Kárpátokon túli. Na most ott minden út csodálatos európai út. Tehát ennyivel jobb a helyzetük. Na de ehhez hozzá kell tenni, hogy az, ami nagy szerencsénk, hogy nem voltak jók, azt a székelyföldi utak. Már régen elrománosították volna őket. Tehát itt ne csak a tengelyeket sírassuk, amik ott törnek, hanem azt is vegyük észre, hogy ezt tette, hát hogy mondjam, nem kívánatos helyen egyébként, mint a sáskajárás elöntötték volna őket. Hát úgy is jön, de nem olyan mértékben, azért ezt nem lehet összevetni. Tehát minden esetre ha zárjuk le most már ezt a témát, mert ezt az ember tragédia, hát ez is az ember tragédiája. Hogy most már visszatérve erre a nagykanizsai dologra, a bevezetéskor azt hiszem, hogy a papi ceremónia után hát a himnuszt elénekeltük. Mind rendben van, utána azonnal a székely himnusz. De csak az első versszakot. És akkor már ugye elég sokan ismerik azért ezt a bizonyos második versszakot a közönségben, és lehetett érezni, hogy énekelnék, de a zenekar leállt. Nem játszott tovább. És akkor egy ilyen kis ördög elkezdett bennem moszorogni, hogy azért ezt most már tényleg ne hagyjuk. És akkor szépen visszatértünk, ugye, mert végig az anyáról volt szó, tehát az édesanyáról, és arról, hogy az édesanyja nem hagyja sírni a gyerekeit. Tehát rendben van, hogy az első élmény az, hogy engem megütöttek, és én elkezdek sírni. De ha én csak sírni fogok, és mindig csak sírni, és nem kérek segítséget, akkor egyszer csak meg fog unni engem. És akkor fölemlítettem nekik a lengyel példát. Hát a lengyel még nálunk is rosszabb helyzetben volt, mert egyszerűen mindent megszűnt. Egyszer ketté osztották. És az egyik fele, ugye Sztálinhoz került, az a mai napig is nála van. Ugye ezt tudjuk, ezt ott nem volt visszaszolva, de semmi. A másik fele németre. Na most azt visszaadták, pontosabban még kiegészítették olyan német területekre, viszont nem volt lengyel. Tehát magyarul itt azonnal hozd meg és uralkodj. Tehát minden esetre a lengyel ebben a helyzetben milyen himnuszt énekelt? A pontos szövegét csak az Istenki lengyelt oly sok számos éven, és akkor nem tudom, védtél milyen karoddal, és a vége hogy szól? Szent oltárodnál térdre hullva kérünk, szabad hazánkat, ó, add vissza nékünk. És minden alkalom ezt énekelték, és az Isten hallgatja, és azt mondja, gyerekek, visszaadom. Ennyire hittel, ennyire állhatatosan visszaadom, és visszaadta nekik. Na most, ha valaki egyfolytában azt énekli, hogy maroknyi székely porlik, mint a szikla, akkor a Jóisten eltűnődik, nektek ilyen fontos, hogy a porlás bekövetkezik, jó, megadom nektek. És akkor tényleg porlik. De hát, ha valamit nem csinál a székely, akkor az, hogy porlik. Ha valaki nem porlik a székely, akkor miért énekli? Tehát nem lehet a Jóistennel játszani. A himnusz az egyenesen a Jóistennek szól. Mindig is, az ókorban is. Ez a műfaj. Amit kérek, azt fogom megkapni. Ha azt kérem, hogy darabolódjam föl, hogy ingjak meg, hogy a hullám csapjon át rajtam, tessék, nagyon akartad, tessék. És ez volt az a pillanat, amikor tényleg tanítványaim kértek rá, nem én magam, már akkor odakint nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy én már nem akarok átjönni Magyarországra. Ahogy átjövök, egyből éneklik nekem a székeim. Tehát ne énekeljék nekem. Ne énekeljék, én nem ilyen vagyok. Egész egyszerűen nem porlok. Én igenis megállok a lábamon, és nem fogok porlani, még az ő kezükért se. De ők szegények jót akarnak, és én kénytelen vagyok véghallgatni. Nem hallgatom, még itt maradok. És amikor ezt már hallom, már tényleg nem először hallom, és a történetes tanítványaim között is nagyon sok volt a székely. És akkor egyszerűen elhatároztuk, ezt nem lehet másképp megoldani. Kell írni egy második versszakot. És akkor meghagyva az elsőt, mert mindig csak az elsőt énekeljük. Egyébként én ismerem a többit is. Hát semmit nem javul a kép. Síránkozás hátán, egyre sötétebb a kép, akkor néha fölhorgad egy ilyen, hogy de azért mi mégiscsak egyek vagy, se az szétesik az egész. Tehát egyetlen nagy merő síránkozás. Az akkori hangulatban ez érthető. Na de ne haragudjon a világ. Hát ebben nem lehet belenyugodni. És akkor jött az a bizonyos második versszak, és én ezzel fejeztem be ott Nagykanizsán. Hát ne tudják meg, hogy mi volt a hatás. Ez egyszerűen frenetikus volt. Szóval azt jelenti, hogy mindenkinek a lelkében ott él. Ez semmi. És itt az volt a gyönyörű, hogy hát utána ugye Kis Dénes jött, és elmondta, hogy hát bizony szégyelhetjük magunkat. Ők meg ketten voltak költők, és egy laikusnak kellett megírni. Tehát micsoda disznóság az, hogy itt van a magyar költészet színe java, és nem tudja. És nem vállalkozik rá. És ez ugyanaz lejátszódott, amikor Szent István évforduló volt, ugyanaz volt, amikor honfoglalás évforduló volt, ugyanaz volt, mikor Attila évforduló volt. Itt egyetlen magyar költő a tollát föl nem emelte. Hát ennyit ér akkor a jelenkor irodalom, legalábbis a díjazott része. És ezért kellett muszáj Herkules címen ugye belevenni a makó alatba, hogy igen, én nem azt mondom, hogy ezek remekvizek, de meg kellett fogalmazni. Nem lehetett ezekre az évfordulókra nem reagálni. És akkor így született a Hol vagy István király, így született a Nőttéve csodáknak, és így született aztán Lemese álma. Tehát egyszer nem lehet kihagyni ilyen évfordulókat, mert a nemzetet nem figyelmezteti az ember élő példával, hogy elhalnak ezek az élni akarás, hát hogy mondjam, ilyen, az életre serkentő nedvek elszáradnak, az életre indító energiák elapadnak, és akkor tényleg porlani fogunk, mint a szikla. Na ennyit akkor erről. Gondolom ezt a verszakot úgyis ismerik, tehát ez most nem. Hát föl lehet írni a táblára, csak akkor utána szünetet tartunk, jó? És azóta Erdélyben azok a közösség, amelyekben a volt tanítványom dolgozott, végig éneklik. Senki nem kérte őket rá, én a legkevésbé. Igen? Hát mondjuk lehetne, de nagyon nehéz lenne, mert ez a dallam, ez nem a himnusz költészeti, hát hogy mondjam, ritmusára írót. Ezért van az, hogy a fele a közönségnek mindig azt írja, hogy hoz rá, reá, másik meg, hogy hoz rá. Mert nem ennek a versmértéke szerint írodott. És ez tovább romlik, ha a második versszakot énekle.
Ez a Bornégyben az iskolájában, hogy az
felépzárul. Ez nem ő betű, csak ennyi volt Zenga hadak útja. Csaba királyfi. Gyűjti táborát. Most ezt ilyen formákban láttanám, viszont, hogy nézi táborát. Nézi a tyúk szemed. Ilyen idiotizmus. Gyűjti táborát. Szóval mennyit csúsztatnak, és ettől az egész értelmetlenné válik. Gyűjti. Persze, hogy te nem szereted, hogy gyűjti. De hogy jössz ahhoz, hogy belenyúlj ebbe a szövegbe? Csak ennyit kell torzítani. Tehát gyűjti táborát. Gyűlik is nagyon szépen. Gyűjti táborát. Szűnik az átok. Szűnik az átok. nagyon lényeges. Egyfolytában a turáni átokkal masszagolják a tudatot. Nincs turáni átok. Felejtsük, turáni áldás van. A turáni áldás az, hogy mi csak egymásért harcolunk. Ott a pillanattól kezdve válik átokká, és ez az ő érdekük. Ezt szeretnék elérni. Ha mi nem egymásért, hanem egymás ellen harcolnánk. És ezzel nyomják tele a fülünket. Turáni átok. És ez titokzatosan turáni átok. Semmiféle turáni átok nincsen. Áldás van. Tehát szűnik az átok, az az átok, ami ezt a siserhadat a fejünkre hozta, az szűnik. Kiapadtak útja, nincs tovább. Ők maguk merték ki. Minden gyűlöletet elhasználtak, ami egyáltalán világban használható. Végjátékban vagyunk. Kiapadtak útja, szívünkön égi öröm lángol át. Hallani kellene, hogy hogyan éneklik ezt. Szóval itt tényleg átlángol. Ezek hihetetlen erőt mozgósítanak. Most ezt kénytelen vagyok letörölni, nem tudom, mindenki leírta? De jó, mert nem tudom másképp fölírni a maradékot. Zúgsz már. Gyűlöletnek árja. Zúg persze, de hiába. Megáll a szikla, nem porlik tovább. Nagy felkiáltó jelen. Ez a lényeg. Ez a sors született meg először. Tehát még szó se volt se versről, semmi. Ez volt, megáll a szikla, nem porlik tovább. És ehhez íródott előzményként, illetve folytatásként. Imánk az Istent újra megtalálja. Most, hogy ezen mit torzítottak össze? Ezt a látszik, hogy ez a legfontosabb mondat. Imánk az Istent, ezt úgy írják le, tehát lehet kapni meg internetre. Szóval, tehát imánk az Isten újra megtalálja. Hát magyar az Isten itt keresgeti az imánkat. Hát teljesen megőrült. Szóval ettől hülyévé válik a szerző. Hát az imánk volt eddig önző, érthető? Önző. Nem találta meg az Isten, most már megtalálja. Miért? Mert fölül tudtunk emelkedni. Hát pont ez a lényeg. Tehát imánk az Istent újra megtalálja. Mert minden ebből fakad. Köszönsd ma népem, üdvöd hajnalát! Természetesen ez ismételve. Na most, ha ezt valaki hallotta már úgy énekelni, hogy közösség énekelte, hát mit mondjak? Ezt először Szilágy Lompér templomában énekeltük egy nagy kirándulás végén, addig senki nem ismerte. Ez egy vizsga kirándulásnak a végén volt, amikor tönkre egy 2 éves ilyen tanfolyamot zártunk le, az csak is erdélyeknek szólt, és hát végig utaztuk Erdélyt, az utolsó állomásunk Szilágy Lompért volt, és akkor mindenki megkapta zárt borítékban ennek a szövegét, és mindenki azt hitte, hogy most vizsgázni fogunk. Teljesen megrémültek, kibontották, elolvasták, és akkor az volt, hogy na most pedig azonnal énekeljük. És a második vers akkor így ebből a szövegből. Hát a templom így emelkedett. Tehát ez egyszerűen leírhatatlan volt, de leírhatatlan. Szóval itt nagyon lényeges dolog. Ha valaki nem tud imádkozni, nem kapja meg azt, amire a legnagyobb szüksége van. Aki kér, annak adatik, aki zörget, annak megnyithatik. Aki keres, az talál. De ha nem zörget, nem nyithatik meg. Ha nem kér, akkor nem fog kapni. Tehát azt jelenti, hogy tanuljunk meg imádkozni. Na most ez ilyen módon fogható az eredmény. Tehát egyszerűen lehet fogni. Annyira rendkívüli a hatás. És ebben most felejtsék el, hogy nekem bármi közöm ma hozzá. Ez tulajdonképpen ez a közösség írta. Semmi köze nincs. Én egyáltalán nem is láttam még, hál' Istennek, hogy valaha is aláírták volna nevem. Ne is legyen. Ha vállalják, énekelj, de ne torzítsák. Mert lehet népdalszerűen tovább ragozni, az teljes természetesen. Na de értelemszerűen. És ezek a nagyon kis, apró, macak kis torzítások, hát ezeket ismerjük. Minden nyomdába mai napig be van építve az elhárítás. Elég néhány sajtóhibát betenni. Az egész fejre áll. Annak idején, amikor az Őshagyomány című lapban jelentek meg cikkeim, az enyémben legalább 8-10 sajtóhiba mindig volt, értelemzavarot. Többiben érdekes nem volt. És ilyenek voltak, hogy Vászolj helyett Károly. Hozzáteszem, hogy gépelt szöveget adtam. Szóban nem jöhetett, hogy kézírásból félreolvas, egyébként se lehet. És egy ilyen, hogy a Vasile névnek volt, tehát a Lászlónak voltak a hangalaki változatai. Most képzeljük el, milyen hitele van egy nyelvészeti fejtegetésnek, ahol a Vasile különböző nyelveken így szól, és annak az utolsója nem Vászolj, hanem Károly. Hát azt meg lehet nézni. Hát ugye ki a hülye, a szerző természetesen. Elég egyetlen ilyen szemétláda, és ez mindegyik helyen van. És ha maga a közösség nem hatástalanítja, mai napig, ne felejtsük el, Kádár János nyomdász volt. Tehát a legmegbízhatóbb pártkáderek azok a nyomda kötelékében dolgoztak. Az elhárításnak a legeredményesebb, az utolsó lélegzetükig eredményes harcosai, azok a nyomdákban vannak. Most ott vesztettek, hogy már tulajdonképpen hát flopiról mennek a dolgok. Igen ám, de jön a vírus. Érthető? Tehát most már ott vannak. Tehát nem lehet eléggé óvatosnak lenni. Ha az embernek fontos mondani valója van, igenis tessék a védettséget biztosítani neki. És lehet. Na ennyit erről. Akkor én azt javaslom, és a 4:30 van. Ilyenkor már rég hazaszoktunk. Na most én szívesen megnézem a jövő hétfőt, de szerintem itt más program van jövő hétfőn. Helyes terjedelmében, nagyon jól érthető megfogalmazásban. Szabó Gyula foglalkozott a kis év menetében képes kronikában. Itt még azt hiszem maradt egy-két példány, tehát be lehet szerezni. Köszönöm szépen a maraton türelmet.